Imádkozzunk együtt ezen a reggelen. Drága Úr Jézus, Uram, mi csak meg szeretnénk köszönni ezt a lehetőséget, amelyet ismét odaadtál nekünk, Uram, hogy eljöjjünk és gyülekezzünk, hogy körülötted összegyülekezzünk, Uram, a kijelentett ige körül a mi napjainkra. Uram, mi nem gyülekezünk itt körbe egy embernek a gondolata körül, vagy mint egy társadalmi gyülekezésen, de mi eljöttünk, hogy dicsérjük a te nevedet, és hogy imádjuk az egyedül élő igaz Istent. És Uram, mi nagyon hálásak vagyunk azért a kijelentésért, amelyet adtál a mi számunkra, hogy mi nem hiába jövünk ide el, hogy mi nem jövünk el ide vakon, de mi el tudunk jönni annak a tudatában, hogy te elválasztottál bennünket ebben a napban, és hogy mi igazán valósan imádhatunk téged, szellemben és igazságban. Uram, mi ezt egy hatalmas kiváltságnak vesszük, és mi ezt a dolgot nem akarjuk csak úgy természetesnek venni. És mi arra kérünk, Uram, ahogy mi elérkeztünk a szolgálatnak ehhez a részéhez, hogy gyere el, és tedd meg azt, amelyet csak egyedül te tudsz megtenni, Uram. Mert az ige azt mondja, hogy egy ember sem volt méltó arra, hogy elvegye azt a könyvet, és hogy megnyissa a pecséteket. De Uram, egyedül a bárány volt méltó arra. És mi arra kérünk, Uram, hogy most gyere el, és hogy vegyed ezt a könyvet, és törd meg a pecséteket, és etesd a te bárányaidat, Uram. És mi minden dolgot belehelyezünk a kezedbe, Uram. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket, és hogyha a kezeitekben van a Bibliátok, akkor fordítsátok János evangéliumához. János evangélium 10. része. Szeretnének benneteket üdvözölni az Úr Jézus Krisztus nevében. És ez egy hatalmas kiváltság veletek itt lenni ezen a reggelen. És mi nagyon sajnáljuk, hogy a pásztor és az ő családja nem lehet ma itt. És mi hiányoljuk őket nagyon, és mi imádkozunk azért, hogy az Úr érintse meg őket ezen a mai napon, és vigasztalja őket, és hogy az Úr megoldja azt a dolgot, és hamarosan itt lehetnek velünk ismét. És én csak imádkozom Menyuel testvéért, és én úgy gondolom, azt feltételezem, hogy ő is hamarosan visszatér az ő utazásáról, és szeretném, hogy emlékeznétek rá is, és tartsátok őt is ott a ti imádságotokban. Na most, hogyha belenézünk János könyvébe, János evangéliumába, 10. fejezetébe, és mi el fogjuk kezdeni az első verssel. Na most Jézus beszél itten, bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. Na most innét gyorsan átugrunk a 7. vershez. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. És aztán most átugrunk a 15. vershez. Na most itt még Jézus mindig beszél. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. És most elmegyünk a 19. vershez. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt. Na most én erről a dologról szeretnék beszélni, ezen a reggelen, e beszédek miatt, ezek a beszédek. Na most leülhettek. Na most fogjuk folytatni itt lejjebb ebben a fejezetben, és elmegyünk a 24. vershez. Körülvevék azért őt a zsidók is mondának néki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felel nékik Jézus, megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Szóval, ahogy mi most elérkeztünk ehhez a részéhez az igének, mi láthatjuk ennek a korai részében, ott a 19-es versben, ahogy Jézus elmondja nekik, hát, hogy ő az atya, ő az ajtó a bárányokhoz. És emiatt a beszéd miatt hasonlás támad a zsidók között? És ahogy megy itt lefelé, ahogy mondja nekik ezeket a dolgokat, ebben a részben, a 30. vers, na most ő ott nyíltan kiirdeti, hogy én és az atya egy vagyunk, és aztán egy hirtelen reakció van erre a dologra, és ez nem egy jó reagálás. Na most az nem úgy van, hát na most vitassuk meg ezt a dolgot egy kicsikét tovább, és kezdjünk el erről a dologról vitatkozni, vagy nézzük meg, hogy melyik szemszögből mondod ezt a dolgot, de Jézus ott nyíltan kihirdeti, én és az atya egy vagyunk. És aztán a hirtelen reagálás erre a mondatra az az, hogy ők köveket ragadnak és meg akarják őt ölni. Első János 4. rész, hogyha odafordítanátok a Bibliátokat, első János 4. rész, és kezdjük el az első versnél. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Ott nincsen semmiféle mozgástér. Neked meg lehet az összes szellemi megítélésed a világon, és ez mind itt fekszik ebben a három versben, hogy hogyan kell megítélni, hogy mi van Istentől, és hogy mi nincs Istentől. Hogyha az a szellem azt vallja, hogy Jézus Krisztus eljött testben, az Istentől van, de hogyha ő attól elvenne, vagy pedig elkanyarodna attól a dologtól, csak egy kicsinkét, az nem Istentől van. Nagyon tiszta leírása a dolognak, nagyon tiszta meghatározása. Menjünk vissza János evangélium 7. részéhez, 37. vers, János 7, 37. Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus és kiállt a mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És most elmegyünk a 43. vershez. Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban. Némelyek pedig közülük akarják valőt megfogni, de senki sem veti rá a kezét. Szóval én csak szeretném venni azokat az igéket, amelyeket olvastunk, és szeretném összekötni ezeket ezzel az idézettel. A hüvely nem örököl a maga a című üzenetből. 1965. Brehm testvér azt mondja, Jézus elmondta nekünk, hogy mi lesz az utolsó napokban. Az annyira közel van, hogy ha lehetséges volna megtéveszteni a választottakat is, de aztán előre jön a mag onnét, és az élet elhagyja a hüvelyt. És a hüvely az csak egy hordozó. És pontosan ez volt a mi denominációnk, egy hordozó. Luther, Wesley, Pünkösd, és talán mondhatnám az üzenet, és most itt az idő arra, hogy előre jöjjön a mag. Mária nem volt a mag, ő csak egy hüvely volt, egy levél, egy szár, és hordozója volt az igének, egy részének, az ige egy részének, nem az egész igének. Luthernak megvolt a megigazulás, Wesleynek megvolt a megszentelődés, és Pünkösdnek megvolt az ajándékok helyreállítása. Szóval itt láthatjátok, ahogy Brehm testvér beszél. Na most ő azt mondja, hogy ők hüvelyek, mert nekik nem volt meg az egész ige. Luther, Wesley, Pünkösd. És hogyha nem, mi nem hisszük, hogy van ott egy üzenetes mozgalom, amelynek nincs meg az egész ige, akkor mi becsapjuk saját magunkat. Nekünk meg kell értenünk, hogy Brehm testvér azt mondja, minden megújulás ikreket hoz elő. És a mennyasszonynak a megújulása is bele van értve ebbe a dologba. Mi a mennyasszonynak a megéledése, a feléledése, mire van az alapozva? Az üzenet. Szóval nekünk meg kell engednünk azt, hogy Brehm testvér mondja azt, amit mond, és akármennyire is az adagolható, vagy akármennyire is belefér abba a kicsinke kis dobozkába, amely van nekünk, vagy nem, nekünk meg kell engednünk neki, hogy mondja ezeket a dolgokat, és hogy körbeírja ezeket a dolgokat, meghatározza. Szóval ő itt azt mondja, hogyha neked nincs meg az egész ige, te egy hüvely vagy. És ő elkezd ezekhez a dolgokhoz neveket ragasztani. Luther, Wesley, Pünkösd. De az a meghatározás, amelyet adott ezeknek a dolgoknak, az az volt, hogy nekik nem volt meg az egész ige. Na most ők elő tudják azt hozni, hogy a megigazulás megmenti az embert. Te elhiszed azt? Így van, az egy hordozója volt az igének. Csak ugyanúgy, ahogy elhiszem, hogy a szár is az volt, és az része annak a búzának, ez minden bizonnyal így van, de az a hordozó, az nem az élet. És aztán eljött a megszentesülés, a megszentelődés. Hányan hisztek a megszentelődésben? Te hiszel a Bibliában, neked ezt el kell hinned, ez minden bizonnyal így van, de az még mindig nem az. De aztán eljött a pünkösd, az ajándékoknak a helyreállítása, a nyelveken való beszélés, és ők azt a kezdeti bizonyítékoknak hívták, amely hozott elő mit? Előhozta a hüvelyt, de aztán ők felekezetbe burkolták azt a dolgot. De amikor eljössz annak a dolognak a mondásához, én és az Atya egy vagyunk, és ezek a másik dolgok, akkor attól a hüvely visszahúzódik, de a valós mennyasszony gyülekezet az elő fogja hozni Istennek az egész igéjét, az ő maga teljességében, az ő maga teljes erejében, mert ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Szóval Abraham testvér prédikál itt, és azt teszi, hogy lefekteti azokat a meghatározásokat, hogy mi az a mag, és mi az a hüvely. Mi az a hüvely, és mi az a mag. És ad nekünk itt egy meghatározást, hogy a hüvely mindaz, amely nem az egész ige. De aztán ő eljön, és azt mondja, hogy a valós mennyasszony gyülekezet elő fogja hozni az Isten teljes igéjét, és a mondat, amelyet ő mondott, pontosan ezelőtt, amikor eljössz és azt mondod, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a másik dolgok, akkor a hüvely attól visszahúzódik. Szóval az nagyon tisztán meghatározza, hogy a hüvely az nem képes arra a kijelentésre, hogy én és az Atya egy vagyunk. Na most nekem figyelmeztetnem kellett volna benneteket, mielőtt elkezdeném, de én nem akarok túl gyorsan haladni a mai napon. Én úgy határoztam, hogy veszem itt az időmet, és mi ezt a dolgot alaposan le fogjuk szögezni. Mi nem fogjuk ezt a dolgot befejezni ma, de az én elhatározásom az, hogy egy nagyon széles és biztos alapot fektessünk le. Mi meg fogunk érinteni néhány dolgot, és mi ezt a dolgot ismét fel fogjuk venni, amikor az Úr úgy akarja. De az elengedhetetlen, hogy ne fektessünk ennek alapot, mert enélkül azok a dolgok, amelyeket én fogok mondani, az mind hiába való. A Gyülekezeti Korok című könyvben Brehm testvér azt mondja, na most ez egy nagyon ismerős idézet, nagyon ismerős. Na most ő tudja, itt most a sátánról beszél, ő tudja, hogy ha az emberek megkapják a valós, igaz kijelentést a valós gyülekezetről, és hogy mi ő, mi a mennyasszony, és hogy miért áll a mennyasszony, és hogy ő a mennyasszony tudja tenni azokat a nagyobb munkákat, dolgokat, akkor ő a mennyasszony az egy láthatatlan hadsereg lesz. Hogyha ők kapnak egy valós kijelentést arról a két szellemről, ott a keresztény gyülekezet keretein belül, hüvely és mag, és Istennek a szelleme által megítélik és ellenállnak az Antikrisztusnak, az Antikrisztus szellemének, akkor Sátánnak nem lesz ereje a mennyasszony előtt. Ő teljesen le lesz fegyverezve, amikor Krisztus győzedelmeskedett ott ő felette abban a pusztaságban. Igen, ez így van, Sátán gyűlöli a kijelentést, de mi szeretjük. Az igaz kijelentéssel a mi életünkben a pokolnak a kapui nem győzedelmeskedhetnek felettünk, hanem mi fogunk győzedelmeskedni felettük. Na most a kulcs ehhez, hogyha megkapjuk az igaz valós kijelentést arról a két szellemről, a keresztény gyülekezet keretein belül. Na most ez az a dolog, ez az a pont, amit szeretnék leszögezni. Na most rendszeresen mi úgy szoktuk tenni, hogy ezt a dolgot mindig az utolsó helyre hagyjuk, de nekem először le kell szögeznem itt egy dolgot, mert hogyha én ezt a dolgot nem teszem sziklaszilárdá, akkor azt, amit én el fogok mondani később, azt talán helytelenül fogjátok venni. A két szellem ott a gyülekezet keretein belül, azt nekünk meg kell különböztetnünk, meg kell ítélnünk azokat. Na most a kérdés itt az, mi a gyülekezetnek a kerete? Mi a keresztény gyülekezetnek a kerete? És hogy hová tesszük azt a dolgot? Mert itt van egy dolog, amit el kell nektek mondanom, hogy ha azt a dolgot valahova máshova rakod, mint ahol te most ülsz ott ezen a reggelen, akkor te azt eltévesztetted, és te folyamatosan el fogod véteni azt a dolgot, hogyha fogod és azt az antikrisztusi szellemet átrakod oda egy másik üzenetes gyülekezethez, mert ők nem tanítanak egy olyan dolgot, pontosan úgy, ahogy te látod, akkor azt te elvétetted. Hogyha fogod és azt az antikrisztusi szellemet, azt kihelyezed valahová abba a felekezeti gyülekezetekhez, és azt mondod, hát én láthatom, hogy itt dolgozik a jó, ott meg dolgozik a rossz, akkor azt elvétetted. Hogyha azt a dolgot belehelyezed a politikai világba, és azt mondod, hát ez a személy ezért van ott, az a másik személy meg azért áll, az egyik helyes, a másik hamis, és az a másik antikrisztus, mert az egyik a másikkal szemben áll, akkor azt elvétetted. Hogyha azt a dolgot láthatod a felekezeti dimenzióba, akkor azt elvétetted. Hogyha azt a dolgot látod ott az üzenetes gyülekezetek között, akkor azt elvétetted. Vagy hogyha azt a dolgot látod abban a személyben, amelyik ott ül melletted, az nagyszerű, de annak még mindig semmi értelme. Na most te azt mondod, hát, hogy szeretnél arra valamilyen engedélyt kérni. Rendben, ott volt 12 apostol, és az egyik közülük az ördög volt, és ketten közülük tudták, hogy ki volt az az ördög. De az ige azt mondja, hogy mindannyian elhagyták őt. Péter és János tudta, hogy ki volt Júdás, de még ennek ellenére is elhagyták őt. Az egyetlen dolog, ami meg fog téged tartani, az egyetlen dolog, amely megtartotta volna őket. És az egyetlen dolog, amely megtartotta őket, az az, amit kaptak Pünkösdnél. Egy valós kijelentés saját magukról. Ők kaptak egy valós kijelentést az antikrisztusi szellemről, amely működött az ő gyülekezeti kereteiken belül. És a te kereted, az a te lelked, a te szellemed, és a te tested, az a te kereted. Na most azon a dolgon belül ott van a mag, és minden más, az hüvely. A te hibrid szellemed, és a te hibrid tested, az csak egy hüvely. Az egyiknek el kell mennie, és nem lesz többé, és a másiknál az atomoknak meg kell lenniük cserélve. Az egyetlen részed, amely mag, az a mag, és az ott van a lelkedben. A te hibrid szellemed és a te tested, az el fog tölteni minden egyes alvást és minden egyes ébredést, és minden egyes pillanatot az ő életéből, amely szemben áll azzal, amelyet a te lelked lát, és amelyet a te lelked mond. Ez az ő munkája, az hibrid, az nem mástól van, mint az ördögtől. Annak az ördög az atya, és az a hazugságnak a szerkesztője, pontosabban a hazugságnak az alapítója. És ő annyira ravasz, hogy ő megteszi ugyanazt a dolgot, amelyet ott tett az a kígyó, és amikor az a kígyó eljött Évához, na most emlékezzetek arra, hogy ő nem egy hazugsága jött el először, amit ő tett, azt először ő elkezdte felépíteni azt a magabiztosságot ott Évában, pontosabban elkezdett hozzáférkőzni Évához azáltal, hogy elmondta neki az igazat, mondta neki az igazat, és még mindig az igazat mondta, és aztán volt egy enyhe eltérő, kitérő. A te szellemi dimenziód, az pontosan ugyanazt a dolgot teszi te veled. Az teljesen egyet fog érteni ezzel az üzenettel, az teljesen egyet fog érteni az igével, teljesen egyet fog érteni a szellemmel, és az egyet fog érteni minden dologgal 6 nap egymás után, de csak egyetlen lehetőség véget ott a 7. napon, az fog hozni egy enyhe kis kitérőt azokhoz a dolgokhoz. És hogyha a te szemeid azon vannak, hogy megpróbálják megítélni az Antikrisztusnak a szellemét, abban a személyben, aki melletted van, ott a gyülekezet berkeink belül, vagy pedig éppen a felekezeti gyülekezeteken belül, vagy pedig a politikai dimenzióban, vagy pedig a gazdasági szektorban, vagy pedig ott az emberekben a munkahelyeden, akkor te teljesen el fogod véteni azt a csapdát, el fogod nézni azt a csapdát, amely éppen te felé tart. Nekünk a koncentrálást pontosan oda kell elhoznunk, ahol annak lennie kell. és mindennek a valóságában. Na most gondolkozzunk ezen egy kicsikét. Na most tegyük fel, hogy te képes vagy megítélni mindezeket a dolgokat, meg tudod ítélni mindazokat a különböző szektorokat, és mindazokat a különböző dimenziókat. Milyen kedvező hatással, milyen jó dolgot tesz az veled? Hogyha nem tudod a nap végére, hogy kicsoda is vagy valójában. És hogyha te nem tudod azt mondani, hogy én és az Atya egy vagyunk, na most te elmondhatod, hát hogy az a személy, és az a másik testvér, és az a pásztor testvér, és az az édesanyja, hát ők nem az Atyától vannak. És talán neked igazad van. Talán neked igazad van. De hogyan fogja megváltoztatni az a te atomjaidat? Milyen hasznodra lesz az neked? Milyen jó dolgot tesz az veled? Milyen hasznodra lesz az neked ott a nap végén? Milyen jó dolgot tett ott a nap végére Jánossal és Péterrel annak a tudása, hogy ki is volt Júdás valójában? Ők még ennek ellenére is elhagyták Jézust. Júdás elment és felakasztotta saját magát. Na most az gondoskodott saját magáról. Az soha nem profitált Jánosnak és Péternek, hogy tudták, hogy ki is volt Júdás valójában. Jézus kijelentette azt nekik? Persze, minden bizonnyal kijelentette ő azt nekik. De csak azért, mert valamit kijelentett az ő számukra, Péter és János számára. Az nem azt jelenti, hogy ahhoz a dologhoz kell magunkat ragasztanunk. Az nem azt jelenti, hogy arra kell koncentrálnunk. Az nem azt jelenti, hogy az a legfontosabb rész, amire nekik szükségük volt, hogy megtudják, hogy ők kik is voltak valójában. Erre volt szükségük, hogy ezt megtudják. És erre van szükségünk nekünk is. Mert hogyha mi tenni fogjuk a nagyobb dolgokat, hogyha mi egy láthatatlan hadsereg leszünk, hogyha mi azokat a dolgokat megtesszük, az meg fog történni azért, mert nekünk van egy valós kijelentésünk, egy igaz kijelentésünk arról a két szellemről, ami saját kereteinken, berkeinken belül. Nekünk meg kell lenni Isten szellemének, hogy megítéljük saját magunkat. Te nem használhatod a saját szellemedet, hogy megítéld saját magadat, mert ahogy csak mondtam, az el fog tölteni 6 napot egyfolytában, azzal, hogy megítéli a dolgokat helyesen, csak azért, hogy felállítson téged egy csapdára ott a 7. napon. Nekünk meg kell engednünk Isten szellemének, hogy megítélje az Antikrisztusnak a szellemét saját magunkban. Látjátok? Na most látjátok, hogyha nektek megvan csak az a tiszta emberi szellem, akkor nem lenne ott semmi probléma a te megítéléseddel. De nekünk nincs meg az a tiszta emberi szellem, az egy hibrid emberi szellem. Az egy összekevert emberi szellem. Az már össze van keverve. Bent Asher azt mondta, hogy az eljött egy érzéki természettel, a te szellemi dimenziód, a te memóriád, a te érvelésed, a te tudatod, a te elképzeléseid és a te hozzáállásod, azok az alapítója a hazugságnak. Az az ő atyuktól van, az ördögtől. Az meg fog téged téveszteni. Minden egyes lehetőséget, amelyet megkap, az megteszi. És egy dologra biztosra mehettek, hogy egy dolgot az nem fog mondani, az soha nem fogja mondani, hogy te és az Atyád ugyanazok vagytok. Te és az Atyád egyek vagytok. Az soha nem fogja kiirdetni a te számodra. A te tested soha nem fogja ezt a dolgot kiirdetni neked. Róma 7.12. Pál beszél itt. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nékem halálom lettél. Na most itt alapvetően azt mondja, hogy az ige az igaz, de én nem tudom betartani azt a törvényt. Szóval akkor az semmi más nem jelent, hanem halált az én számomra. Távol legyen, sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Ami azt jelenti, hogy a törvény megmutatja a bűnt, és nagyon tisztává teszi azt a dolgot, hogy az bűnös. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Na most úgy hangzik, hogy Pálnak itt problémája van. Ez nagyon úgy hangzik, hogy Pálnak egy nagyon összekevert emberi, hibrid szelleme volt. Pontosan ugyanúgy, ahogy nekem és neked. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Na most ez nagyon úgy hangzik, hogy Pál megítéli azt az antikrisztus szellemét ott a gyülekezet keretein belül. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jó cselekszem, amit akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Na most nagyon úgy hangzik, hogy Pál eljutott egy kijelentéshez, hogy az ő lelke nem tudott felzárkózni az ő szelleméhez. És neki van egy problémája ezzel. És ő felismeri. Na most én szeretném, hogyha vennénk egy más szemszöget, amikor olvasuk ezt az igét. Ez nem a cselekedetekről szól. Vagy így is mondhatnám, ez nem csak a cselekedetekről szól. Ez Pálnak a kijelentéséről szól. Pál akart venni ott egy kijelentést, ott saját magáról, és azt mondja, hogy az én hibrid szellemem és az én testem nem zárkozik fel azzal a dologgal, mert amit az én lelkem kihirdet, az jó, de az én hibrid testem és az én hibrid szellemem az nem zárkozik fel ahhoz a dologhoz. Megtestesít az magát cselekedetekben? Igen. Igen, minden bizonnyal. De az ott kell elkezdődjön abban a belső emberben. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Na most figyeljétek, hogy Pál hova helyezi ezt a dolgot? Ő ezt a dolgot nem helyezi a farizeusokhoz, vagy pedig a szadeceusokhoz, vagy pedig az írástudókhoz, vagy akárhová. Pál azt mondja, nekem van egy nagy problémám. Nekem, Pálnak, van egy problémám. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet én az én elmémmel, az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Na most elmegyünk a 8. fejezethez. Nincs azért én már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Na most nagyon úgy tűnik, hogy a világosság elkezd fényleni Pálban. Vagyis jobban mondva Pál számára. Ő elkezdi megítélni ott a kereten belül, ott a keresztény gyülekezet keretein belül azt a két szellemet. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért károsztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata a halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Na most figyeljétek, itt nem azt mondja, hogy a gonosz elme, vagy pedig egy rossz elme, vagy pedig egy sátánista elme. Itt azt mondja, hogy emberi gondolat, testgondolat, a te hibrid emberi elméd, amely el fog téged vezetni dolgozni minden nap, megengedi, hogy végezd a munkádat, megengedi, hogy érvelj, és megoldj problémákat, megengedi, hogy legyen memóriád, hogy te ne kövesd el ismét ugyanazt a hibát, vagy hogy hogyan tegyél valamit a következő alkalommal, amikor ismét szemben állsz azzal a dologgal. Na most az folyamatosan jó dolgokat tesz, csak addig a pontig, ameddig nem kezdesz alapban bízni. Ugyanaz a módon, ahogy Sátán mondta, nincs megírva, és nincs még az is megírva, és nem ezt a dolgot is elmondta? Nem mondta, hogy minden fáról lehetnél? Az fel fogja építeni a bizalmat afelé benned, csak azért, hogy elessél, még akkor is, hogyha csak egyetlen egy alkalommal történik meg ez az életedben. Még a te emberi hibrid szellemed megengedi, hogy bizalmat helyezzél abba, azáltal, hogy helyesen cselekszel, azáltal, hogy jól cselekszel, és azáltal, hogy jó dolgokat teszel, az meg fogja neked engedni, hogy bizalmat fektessél abba a dologba. Addig a pontig, ameddig el nem érkezel arra a helyre, amikor azt mondanád, hogy én és az Atya egy vagyunk. Még akkor is, hogyha soha nem csalódtál abban a dologban azelőtt, jobban mondva, te saját emberi elmédben, szellemedben. Hogyha olyan vagy, mint én, akkor sokkal hamarabb csalódni fogsz abban a dologban. Sok-sok számos alkalommal. Még akkor is, hogyha cselekedne. Na most ilyenféleképpen is mondhatnánk. Még akkor is, hogyha egy jó fiú volna, egészen addig az időig, amikor elérkezik ahhoz a ponthoz, abban akkor csalódni fogsz. És pontosan azzal az egy alkalommal foglalkozik olyan sokat, mert neki az nem számít, hogy milyen más kijelentéseid vannak neked. Addig a pontig, ameddig el nem kezdődik az a kijelentés benned, hogy én és az atya egy vagyunk, akkor fogja felismerni, hogy hát ott van egy probléma. És pontosan akkor kezdi el mondani azokat a dolgokat, mint például, minden bizonnyal, te nem fogsz meghalni. Minden bizonnyal, biztosan nem fogsz meghalni. Biztosan nem fogsz meghalni. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Na most nekünk azzal a dologgal el kell jutnunk egy megértésre. Nekünk azzal a dologgal nagyon is kényelembe kell helyeznünk magunkat, hogy én saját magamban egyetlen egy dolog sincs, ami jó lenne. Mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Hagyjátok abba, hogy megváltsátok a ti saját emberi szellemeteket. Az nem fog megtörténni. Bentesír azt mondja, hogy annak el kell mennie, és nem lesz többé. Az nem megváltható. Az teljesen összekevert hibrid, az az atyától van az ördögtől, és az alapítója a hazugságoknak. Szóval én most vissza szeretnék menni oda, ahol elkezdtük. János 10:19. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt. Ez azután volt hirtelen, miután ő azt mondta, hogy én vagyok az ajtó a jókhoz. Én vagyok az ajtó ahhoz a jó akolhoz. És ott volt egy meghasonlás. Ott nem volt semmiféle meghasonlás azelőtt, a mondat előtt. És nézzétek meg mindazokat a csodákat, amelyeket Jézus tett. Nézzétek meg mindazokat a dolgokat, amelyeket mondott ezelőtt. De most, amikor elérkezik János 10. részéhez, Jézus tesz ott egy kihirdetést, egy megállapítást, és ennek a dolognak a kihirdetése okozta a meghasonlást. És mind az a dolog, amit mondott, az volt, hogy én vagyok az ajtó ahhoz a bárány akolhoz. Na most ez egy elég egyszerű állítás. Ő soha nem jellemezte őket. Ő csak annyit mondott, hogy én vagyok az ajtóhoz, a bárányokhoz. De látjátok, mi történik, amikor te ezt elkezded mondani? Te pontosan ugyanazt a dolgot fogod mondani, amit Ábel mondott Káinnak ott a kertben. Ábel csak elmondta Káinnak, hogy ki is volt valójában. És Káin felismerti azt a dolgot, hogy amit Ábel mondott, és hogyha az igaz, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk nincs ugyanaz az apánk. Akkor a mi apánk az nem ugyanaz. És tudjátok, én azt hiszem, hogy megkockáztathatjuk annak a dolognak a kijelentését, hogy ott volt egy kis meghasonlás abban a kertben, ott azon a helyen. És volt ott egy meghasonlás, és én tudom, hogy volt ott egy meghasonlás, mert a reakció ugyanaz a dolog volt, mint ami itt volt Jézusnál. Mihelyt Jézus kimondta ezt a dolgot, én és az atya egy vagyunk, a reakció mindig ugyanaz. Ők megragadnak egy követ, és megpróbálnak megölni téged. Pontosan ez történt ott a kertben. Na most mondhatnánk, hogy a kert után, az édenkert után. Pontosan ez történt, amikor ők kilettek zavarvonnét a kertből. Mi tudjuk a történetet, és ti megértitek, hogy én miről beszélek. Vagy talán ilyenféleképpen mondhatnánk, ez történt ott Genezisben. Szóval ez történt ott Genezisben. Ez történt, amikor Jézus itt volt a Földön. És pontosan ez fog történni a jelenések könyvében. Szóval mi tudjuk ezt, mi láthatjuk ezt, és mi tudjuk mondani, hogy ámen, de addig a pontig, ameddig te fel nem ismered, hogy a te emberi, a te hibrid szellemed, és a te tested pontosan ugyanazt a dolgot teszi te veled, az teljesen értelmetlen, hogy lássuk a többit. Mert hogyha te elérkezel ahhoz, hogy azt mondd, én és az atya egy vagyunk, a te emberi szellemed azonnal ugyanazt a dolgot teszi, és az meg fog ragadni egy követ, az ő saját kijelentéséről, és rendszeresen a te saját memóriádból fogja azt venni, és az meg fogja ölni azt a kijelentést, az halálra fogja azt kövezni. És hogyha azt nem a te memória táskádból veszi ki, akkor az érvelésnek a táskáját fogja használni, és azt egészen a halálig fogja érvelni. Az ő saját kijelentésének a kövével, a te saját érvelésedből. És hogyha az nem működik, akkor az el fog menni ahhoz a másik kis táskához, amit tudatnak nevezünk, és aztán onnét meg fog ragadni egy hatalmas sziklát, és az meg fogja ölni ezt a kijelentést, hogy te és az atyád egyek vagytok. Szóval látjátok, ezt láthatjátok ott Genezisben. Ti ezt láthatjátok akkor, amikor Jézus itt volt, és azt láthatjátok a jelenések könyvében. De hogyha mi nem látjuk itt pontosan bennünk, az nem fog velünk tenni semmiféle jót. Na most Brehm testvér azt mondta, hogyha te azt elkezded mondani, hogy én és az atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, a hüvely elkezd visszahúzódni. Na most én nem vagyok annyira naív, hogy elmondjam mindezeket a dolgokat nektek, hogy ott nincsen egy felekezeti hüvely, hogy ott nincsen egy hüvely ott az üzenetnek a berkein belül, keretein belül. Mi láttuk azokat a mozdulatokat, azokat a mozgásokat, jobban mondva azokat a mozgalmakat, és mindezeket a dolgokat, de azok kit érdekelnek? Kit érdekel, hogy az a gyülekezet ott lent az út végén, vagy pedig az utcának a másik oldalán, vagy pedig az államnak a gyülekezete, vagy pedig keresztül kasul az országban azok a gyülekezetek helytelenek? Az kit érdekel, hogyha te saját magad helytelen vagy? Milyen jó dolgot tesz az velünk, hogyha azt tudjuk, hogy valaki más helytelen, hogyha mi nem tudjuk megítélni saját magunkat, hogy mi helytelenek vagyunk? Mert Brehm testvér azt mondja, amikor te azt elkezded mondani, hogy én és az atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, akkor a hüvely vissza fog húzódni. És hogyha nekünk nincs meg a helyes megfogalmazása a hüvelynek, akkor az egész dolog értelmetlen. Milyen különbséget ad az neked, hogyha te azt mondod, hogy én és az atya egy vagyunk, és a gyülekezet ott az utca végén az nem hisz abban a dologban? Hogyha az a másik gyülekezet ott az államokon keresztül, az sem hisz ebben a dologban? Hogyha az összes gyülekezet itt az országban keresztül kasol, nem hisz abban a dologban? Hogyha az a te munkatársad, ahol te dolgozol, az nem hisz abban a dologban? És milyen jó dolgot tesz az veled, hogyha te valójában el sem hiszed ezt a dolgot? Hogyha te az emberi hibrid szellemed ki tud téged beszélni ebből a dologból, és azt a dolgot a te saját érveléseiddel el tudja hajtani tőled, és meg tud ragadni valamit a te memóriádból, és arra késztet téged, hogy kételkedjél abban a dologban. Milyen jó dolgot tesz az veled, hogy te meg tudod ítélni, hogy mindenhol máshol ezek a dolgok vannak? Egy csepp jó dolgot sem tesz veled. Szóval amikor mi elolvassuk ezt az idézetet, és elkezdünk izgatottá válni, igen, én elkezdem mondani, hogy én és az atya egy vagyunk, és akkor a hüvely vissza fog húzódni, igen, igen, ők mind meg lesznek mutatva, és akkor meg fogják kapni az ő magukét, te azt teljesen elvétetted, vagy én elvétettem. Na most mi nem erről a hüvelyről beszélünk, hogy ennek kell visszahúzódnia, mert mindazok a dolgok vissza fognak húzódni, és az még mindig nem fogja megváltoztatni a te atomjaidat. Csak azért, mert minden más ember visszahúzódik körülötted, az nem jelenti azt, hogy a te atomjaid meg fognak változni. Az egyetlen dolog, amely meg fogja változtatni a te és az én atomjaimat, az a kijelentés, hogy én és az atya egy vagyunk, mindenféle kételkedés nélkül, és annak egy tökéletes kijelentésnek kell lennie. Szóval amikor mi elolvassuk ezt az idézetet, ezt a mondatot, amikor azt mondja, hogy amikor te elkezded mondani, hogy én és az atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, akkor a hüvely elkezd visszahúzódni, elhúzódni. Na most ezt a dolgot el kell vinnünk a saját otthonainkba. És nekünk biztosra kell mennünk abban a dologba, hogy azt a hüvelyt oda helyezzük, ahol annak kell lennie. És akkor talán tesz velünk valami jót. Na most menjünk vissza első Jánoshoz, a negyedik részhez. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e. Na most ne helyezzétek ezeket a szellemeket valahova máshova. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, amely azt mondja nektek, hogy higgyetek. Ne higgyetek minden olyan dolognak, amelyre azt mondja az elmétek, hogy higgyetek, amelyet az elmétek mond nektek. Próbáljátok meg a szellemeteket, próbáljátok meg a ti elméteket, próbáljátok meg a ti gondolataitokat, hogy valóban Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta, sok hamis mondás mentek ki a te elméden keresztül. Azok mind kimennek a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben Jobban mondva, valamely lélek azt mondja, hogy Jézus Krisztus az én testemben, az maga Istentől van, és minden olyan lélek, mely nem vallja, hogy Jézus Krisztus nem jött el az én testemben, az nem Istentől van. Ennek a megítélésnek kell nekünk meglenni. János 7. része, János evangélium 7. része, mi csak elolvastuk ezt a dolgot, de én el fogom újra olvasni a 43. verset, hogy tudjunk hangsúlyt fektetni ott a 43-as versre. Szóval János evangélium 7. része, ott az utolsó napján az ünnepnek Jézus azt mondta, Jézus felállt és azt kiáltotta, ez a 37-es vers, az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus és kiállt a mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És aztán a 43. vers. Hasonlásul jön azért ő miatta a sokaságban. Na most figyeljétek a reakciót. Némelyek pedig közülük akarják valahogy megfogni. De senki sem veti rá a kezét. Ők a farizeusok nem akarták Jézust elvinni egy ebédre. Ők nem akarták azzal az indokkal rávetni az ő kezeiket, hogy megpaskolják az ő vállát, és azt mondják, hát igen, ez egy jó üzenet. És ők nem azért akarták megragadni Jézust, hogy elhívják őket, és hogy közösségük legyen ő vele. Na most ő ott tett egy állítást, hogyha valaki szomjas, az jöjjön én hozzám. Na most ez mit jelentett az ő számukra? Na most, amikor ők elkezdték értelmezni ezt az állítást, mit jelentett az ő számukra? Nekik nem volt semmi vízük. Látjátok, nekik nem lett volna problémájuk, hogyha Jézus azt mondta volna, hogyha valaki szomjúhozik, jöjjön, de Jézus azt mondta, jöjjön én hozzám. Nekik nem lett volna problémájuk azzal, hogyha Jézus azt mondta volna, hogy én egy út vagyok, én egyféle út vagyok. Hát, hogy én egyfajta igazság vagyok, és én egy valamilyen világosság vagyok. Az nem lett volna semmi probléma azzal a dologgal, de Jézus nem ezeket a szavakat mondta. És nekünk sem ezeket a dolgokat kell mondanunk. Mert hogyha te ezeket a dolgokat mondod, az a dolog soha nem fog senkit megváltani. De amikor te leérkezel arra a dologra, hogy te azt mondod, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, a hüvely elkezd visszahúzódni. Nem csak visszahúzódni fog a te saját életedben, de hogyha te megpróbálsz valakit az igazságra elvezetni, ott a munkahelyeden, vagy az iskolában, vagy otthon, akkor te soha nem fogod elvezetni az igazságra azt a szemét egy másfajta kijelentéssel. Azzal a dologgal, hogy azt mondod, hát én egyfajta igazság vagyok, hát hogy én egyfajta út vagyok, és hogy én egyfajta élet vagyok, az soha nem fog működni. Itt mi az útról beszélünk, az egyedüli útról, az egyedüli igazságról, és az egyedüli életről. Na most ezzel volt nekik problémájuk ott Jézus Krisztus mondásában. És amikor Jézus ott állt és azt mondta, hogy ha valaki szomjúhozik, az jöjjön én hozzám, az ugyanaz a dolog volt, mint amikor azt mondta, hogy ki is volt az ő apjuk. És nekik ugyanaz a reagálásuk volt erre a dologra. Mi meg fogjuk őt ragadni, és ki fogjuk innét vonszolni. Szóval most nekünk van egy, na most én úgy is jellemezhetném, hogy egy rendes megértésünk, hogy mire is kell valójában koncentrálnunk, és hogy hová is kell helyeznünk a hangsúlyt, hol és kinek kell mondanunk ezeket a többi dolgokat is. Mehetünk előre. De hogyha mi megyünk előre, anélkül, hogy valósan igazán megértenénk, hogy valójában felfoghatnánk, hogy annak a fókuszálásnak hol kell elhelyezkednie, akkor mi pontosan ott fogjuk találni a magunkat, mint a Péter és János. Annak ellenére, hogy ők tudták, ki volt Júdás. Mi csak el fogjuk hagyni ezt a kijelentést. Mi el fogunk attól menekülni. Nekünk a hangsúlyt és a fókuszálást oda kell helyeznünk, ahol annak lennie kell. A leghatalmasabb csata, amely valaha küzdve volt című üzenetben Brent Vestér azt mondja, az első leghatalmasabb csata, amely valaha harcolva volt, az ott kezdődött a mennyben, amikor Mihály és az angyalai harcoltak Lucifer ellen és az ő angyalai ellen. Na most az először ott a mennyben kezdődött, szóval a bűn az nem a földről ered, mert az a mennyből ered, és mi ezt nagyon ismerjük, ezt a dolgot. És aztán ki lett hajítva a mennyből, ki lett hajítva onnét, és le lett dobva a földre, és aztán ráesett az emberi lényekre, és aztán a csata az angyaloktól az emberi csatává vált, És Sátán azért jött el, hogy elpusztítsa Istennek a teremtményét, amelyet Isten teremtett saját magának. Na most Sátán eljött, hogy elpusztítsa ezt a dolgot, és ez volt az ő célja, hogy ezt a dolgot elpusztítsa. És aztán a csata elkezdődött itt lent a földön, és elkezdődött bennünk, és ez azóta is dúl. Az jött a mennyből, lejött a földre, és hová esett az a dolog? Nem a politikai dimenzióba. Ott van, az minden bizonnyal. De érdekel minket ez a dolog? Az nem nagyon. Az nem a felekezeti dimenzióban van. Vagyis jobban mondva, ott van az? Igen, minden bizonnyal. De foglalkozunk mi azzal? Nem. Ott van az üzenetes gyülekezetek keretein belül? Minden bizonnyal. De érdekel az minket? Nem. Na most itt azt mondja, hogy az bennünk kezdődött, és az azóta is bennünk dúl. Az utolsó hely, ahová a próféta helyezte ezt a harcot, az bennem és te benned. És ő soha nem mondta azt a dolgot, hogy ez elment volna valahova máshová. Ne kezdjük el megvásárolni a saját kijelentésünket, és ne kezdjük el megvenni mi saját tudásunkat, azáltal, hogy az üzenet oda lett adva mi számunkra. Ne ragadjátok meg ezt a dolgot, és aztán helyezzétek a harcot valahová máshova. Mert az nem számít. A próféta beléd és belém helyezte. És nekünk ott kell hagynunk ezt a dolgot. Krisztus az Istenek titka című, Krisztus az Istenek titka kijelentve című üzenetben. Brent testvér azt mondja, az egy egyéni, egy személy, és az egész pokol ez ellen a tanítás ellen van. Melyik tanítás ellen? Az egy egyéni, egy személy. És az egész pokol ez ellen a tanítás ellen van. Az egész pokol ez ellen az igazság ellen van. De ez nem más, mint az igazság. Na most Jézus soha nem mondta, na most figyeljetek ide Péter és János, és aztán az összes embereknek. Na most nektek megvan a kijelentés, és az egész gyülekezet meg van mentve? Nem, az egyedül Péternek volt személyesen. Én azt mondom neked, nem nektek, hogy neked, te Péter, és én ezen a kijelentéssel fogom felépíteni az én gyülekezetemet. Itt van ez a kijelentés nem az ő számukra, hanem az ő számára. Ez egy teljesen egyéni, nem egy csoport, egy egyéni. És az egész pokol ez ellen van. Na most hozzuk el ezt a dolgot jelen időbe. Péternek meg lehetett volna a kijelentése, hogy ki volt helyes és ki volt helytelen, ott az üzenetes keretein belül. Ki volt helyes és ki volt helytelen, ott az ő helyi gyülekezetében. És ki volt helyes és ki volt helytelen a te kis kicsiny házadon belül, ott a te otthonodban. De tudjátok, a poklot ezt nem érdekli. A pokol az nem törődik ezzel a dologgal. És tudjátok, a kijelentés, amely miatt a pokol nagyon is törődik, az te benned van, mint egy egyéni személy. Efézus második részében, első vers. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ lefolyása szerint, melyben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját. Hol van akkor a csata? A testben és az elmében. És természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, ki megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Szóval, hogyha te láthatod az antikrisztus szellemet, ott működni az a felekezeti dimenzióban, vagy pedig a politikai világban, vagy pedig ott a felekezetek között, vagy pedig a gazdasági szektorban, vagy pedig ott az üzenetes gyülekezetek keretein belül, vagy pedig ott a széken melletted, aki ül, vagy pedig ott abban a helyi házban, ahol te laksz, hát akkor csak gratulálni tudok, mert te csak kegyelemből tartottál meg. És nem azokért a dolgokért. Na most ne emeld fel magadat túl magasan ebben a kijelentésben. Ne kezdjél el felemelkedni, mert te csak kegyelem által látod ezt a dolgot. És hogyha te látod mindezt a dolgot, és hogyha neked még nincs annyi kegyelmet, hogy lássad azt a dolgot hogy saját magadon belül, akkor az nem fog veled tenni semmi jót. Na most én nekem van egy bizonyos időm itt, ami alatt ezt a dolgot el kell mondanom, és én számolom az időt. 1. Korintusbeliek 9. rész, 26-os vers. Én azért úgy futok, itt most Pál beszél, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Pál azt mondja, hogy ő nagyon koncentrál arra, amivel éppen harcol. Én nagyon koncentrálok arra a versenyre, amelyben éppen futok, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Még Pál apostol is ezt a dolgot prédikálta. Vedd le a szemedet mindenki másról, és helyezd oda, ahol a valós csata van, és harcold azt a csatát bizonyossággal, és foglalkozzál a te hibrid emberi szellemeddel, és foglalkozzál a saját testeddel, és hagyd abba a másfelől való aggodalmaskodást. Ez az a hüvely, amelynek vissza kell húzódnia, és ez számít. Rendben van, mi már itt vagyunk 44 perce, és én találkoztam már azzal az idézettel, amelyre azt mondtam, hogy az nem fog veled tenni semmi jót. Na most kezdjük el itt az első dologgal, amely ott fekszik az igében. Mert Brem testvér azt mondta, hogy amikor te elérkezel annak a dolognak a kimondásához, hogy én és az atya egy vagyunk, és azok a másik dolgok, a hüvely vissza fog húzódni. És nekünk nagyon ismerős ez az idézet, és valójában a mi pásztorunk prédikált erről a dologról, ezekről a más dolgokról, de néhány hónappal ezelőtt ő szolgált, nem pont ezen a dolgon, és nem adta neki azt a címet, hogy ezek a más dolgok, az egy kicsikét különböző üzenet volt, de ő szolgált erről is, prédikált erről, és olvasta ezt az idézetet, és aztán ő tette egy állítást, és ő kihangsúlyozta, hogy mik voltak azok a más dolgok, mert erről a dologról szeretnék én most szólni néhány szót. És én ott ültem az én székemen, igen, én is szeretném, hogyha nekem adna arról egy listát, mert én is erről akartam szólni néhány szót. És ahogy én ott ültem, és én csak azt tudom mondani, egy hang beszélt hozzám, az nem volt hallható, ami azt mondta, ő már ezt prédikálja, és még csak fel sem ismerte, még csak észre sem vette. És én tudom, hogy az nem az én gondolatom volt, mert az én gondolatom azt mondta, hát igen, én annyi szeretném, hogyha hagyott volna nekem egy listát arról, adna egy listát arról a dologról, és akkor én is tudnék arról szólni néhány szót. De ahogy jött ez a gondolat, és akkor jött ez a másik gondolat, hogyha úgy is mondhatnám, hogy az felülírta ezt a másikat, amely azt mondta, hogy ő már ezt a dolgot szólja, de ő még csak észre sem vette. Na most én nem azt mondom nektek, hogy én olyan szellemi vagyok, hogy itt hangokat hallok, vagy akár hogyan is van. Én biztos vagyok abban, hogy mi már mindannyian megtapasztaltuk ezt a dolgot, de az én számomra az jelentős volt, mert Isten megpróbálta az én figyelmet valami felé odahúzni. Mi teszünk valamit, és még csak fel sem ismerjük, észre sem veszük, hogy mi ezt a dolgot már tesszük. De ő azt szeretne, hogyha felismernénk, hogy mit is teszünk most pontosan. Ő oda akarja vonni a mi figyelmünket, hogy mit is teszünk mi valójában. De ez a dolog történt pontosan az alatt, a szolgálat alatt. És tudjátok, ez a dolog, ennyi történt az alatt, a szolgálat alatt. Ő soha nem adta oda nekem azt a listát. És ő még csak el sem mondta nekem, hát, hogy hogyan is tette ő azt, anélkül, hogy felismerte volna. Szóval én csak pontosan annyira tele voltam ott kérdésekkel, mielőtt hallottam volna azt a hangot. De én csak elkezdtem azon a dolgon tűnődni. És én tudtam, hogy ha Isten valami ilyen dolgot mondana, akkor annak kell, hogy legyen valamilyen célja. És ő ki szeretne valamit jelenteni, meg szeretne valamit mutatni. De Isten tenni ezt a dolgot, na most emeljünk itt egy kicsike kis mellékútra, és én biztos vagyok benne, hogy mindannyian megtapasztaltátok ezt a dolgot. Isten megteszi ezt a dolgot a mi életünkben, és felhoz valamilyen kijelentést, vagy ahhoz hasonló dolgot, csak azért, hogy megnézze, hogy mit is teszünk mi azzal. És tudjátok, a legtöbb alkalommal, na most ez az én véleményem, személyes véleményem, na most a legtöbb alkalommal ő azt oda fekteti, hogy meglássa, hogy mi mennyire fogjuk azt a dolgot előre vinni, mennyire akarjuk azt magunknak. Ő oda fekteti azt a dolgot, és látni akarja, hogy mi azt a dolgot megpróbáljuk-e lefordítani. Vagy pedig megpróbáljuk mi kidolgozni ezt a dolgot. Vagy pedig odaadjuk a mi saját meghatározásunkat arról a dologról. Mert tudjátok, az nagyon könnyű lett volna az én számomra azt mondani. Hát Isten azt mondta, hogy Cseh testvér ezt már teszi, és még csak fel sem ismeri. Na most gyerünk, nézzük vissza azt az üzenetet, amelyet a pásztor testvér szólt, és próbáljuk meg kibogozni, hogy miről is prédikált, és hogy hol is beszélt azokról a más dolgokról. Látjátok, na most ti léphettek afelé, a dolog felé egy bizonyos emberi szorgalommal, egy emberi erőlködéssel, de az nem fog veletek tenni semmi jót. De én csak azt mondtam, hát a dicsőség az Úrnak, hát ő azt teszi, ő azt nem ismerte fel, hát én sem ismertem fel, de dicsőség az Úrnak, hogy mi ezt tesszük. És hogy Isten azt akar, hogy valamit felismerjünk, ő azt meg fogja nekünk mutatni. És aztán elment néhány hét, és én nem emlékszem pontosan, hogy mit tettem, de az a dolog megütött engem. Na most bejelentésre azt mondta, hogy amikor te elkezdesz arról beszélni, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a más dolgok, a hüvely vissza fog húzódni. És amikor ő azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a más dolgok, akkor az elkezd alkalmazni hasonló dolgokat. Az elkezd hangoztatni hasonló dolgokat, hasonló állításokat, hogy én és az Atya egy vagyunk, és valami hasonló állítás, akkor a hüvely elkezd visszahúzódni. Az csak úgy tűnt, mint hogyha felkapcsolták volna a villanyt. Mi mást mondott Jézus, amely meghasonlást támasztott? És amikor az a dolog ott kigyulladt, akkor az pontosan ott volt. Az ott van mindenhol a Bibliában. Az csak úgy tűnt, mint hogyha a villám megcsapott volna. Na most az egyes számú, Lukács második része, 46-os vers. Amikor te elkezdett hangoztatni, hogy én is az, hogy egy vagyunk, és azok a más dolgok, akkor a hüve elkezd visszahúzódni. Na most mi most rendesen meghatároztuk, hogy mi is az a valós hüvely, amelyről nekünk gondoskodnunk kell. És ez nem valaki másnak a mondása, hogy én is az Atya egy vagyunk, hanem ezt te mondod, hogy én is az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, akkor az arra fogja késztetni a te emberi hibrid szellemedet, és a te testedet, hogy visszahúzódjon attól a magtól. Lukács második része, 46-os vers. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, na most itt Jézusról beszél, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta, és kérdezgette őket. És mindjárt, akik őt hallgatták, elámélkodának az ő értelmén, és az ő feleletein, és meglátván őt elcsodálkozának, és mondanék az ő anyja, fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ími atyád, és én nagy bánattal kerestünk téged. És Jézus azt mondta nekik, mi dolog, hogy engem kerestetek? Ahogy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell fogalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Na most mi el tudjuk mondani ezt a dolgot, hogy ezek az első leírt szavai Jézus Krisztusnak, amely nekünk megvan ott az igében, annak az emberi Jézus Krisztusnak, amelyet én el tudok mondani, ezek az első szavak, amelyek le lettek írva, és amely megvan nekünk ő tőle. És Jézus első szavai, amelyek le lettek írva a Bibliában, mi dolog, hogy engem kerestetek? Ő azonnal korrigálja ott azt a hibát, ahogy Brent testvér mondta nekünk. Ő azonnal korrigálja ott azt a hibát. Na most van itt egy dolog, amelyet el akarok nektek mondani. Ne engedjétek, hogy az első 45 perc hatalmas alapkészítés hiába való legyen, és hogy ezt a dolgot Máriára hagyjátok. Vagy pedig vissza fogok menni, és még egy 45 perccel azzal fogok eltölteni, hogy megcsináljunk még egyszer az alapot. És közben arra fogok benneteket kérni, hogy csináljátok négyütemű fekvőtámaszt, mielőtt azt tesszük. Ne hagyjátok ezt a dolgot Máriára. Ő azt mondta nekik, mi dolog, hogy engem kerestetek? Ahogy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Na most bejelentésre azt mondtam, mi az atyának a dolga? Na most mi el fogunk érni ehhez egy másodperc múlva? Mi az atyának a dolga, hogy megkeresse és megtalálja az elveszett bárányt? Na most itt jövünk képbe te meg én, oda Jézushoz. Uram, miért történik ez velem? Nem tudod, hogy én hiszek a te prófétádnak? Nem tudod, hogy én kiálltam a te prófétád mellett? Nem gondolod, hogy én hiszem ezt az üzenetet? És hogy felálltam ezért? Na most erre azt mondja, na most várjál egy kicsikét, hogyan van az, hogy te kerestél engemet? Na most ezt a dolgot nem te tetted, te álltál fel az én prófétámért. Te álltál fel az én üzenetemért. Hogyan vagy képes arra gondolni, hogy te még csak képes is lehetnél arra, hogy ott állj az én prófétámért, és az én üzenetemért helytállj? Még csak meg se érintsük azt a kijelentést, hogy én és te egyek vagyunk. Na most hogyan gondolod te ezt? Ahogyan szokták mondani ezt a sportmérkőzéseken. Na most időt kérünk. Csak álljunk még kicsikét itt egy percre. Hogyan van az, hogy te kerestél engemet? Nem. Ez nem így van. Nem tudott-e azt, hogy én ott voltam az atya dolgáért? És megengedtem a te számodra, hogy meglegyen ez a kijelentést, hogy én elküldtem az én prófétámat? Amikor megengedtem neked azt a kijelentést erről az üzenetről, hogy ez az igazság? És hogy megengedtem neked azt a hatalmas kijelentést, hogy én és te együtt voltunk ott már a világ lefektetése előtt? Nem tudod, hogy én voltam ott az én atyámnak a dolgaiért? Na most látjátok, Brent Thatcher azt mondta, hogy amikor Mária ezt megtette, ő megtagadta az ő saját bizonyságtételét. Szóval Mária, amikor ezt mondta Jézusnak, megtagadta azt a 9 hónapot, vagyis jobban mondom, azt a kijelentést, amit kapott az angyaltól 9 hónappal ezelőtt, vagy akármilyen hosszan is előtte történt az a dolog. Na most én úgy gondolom, hogy ő 12 éves volt akkor. Na most már elérkezett ahhoz a ponthoz. Látjátok, mit mondtam, hogy mit tesz veletek az a hibrid szellem, a saját hibrid szellemetek? 12 éve, pontosabban 12 évig Máriának a hibrid szelleme ott feküdt egyetértésben azzal a kijelentéssel, hogy ő maga Jézus, ő volt az Istenség, és hogy szűz által született, de annál az egy lehetőségnél, és az teremtett egy bizonyos körülményt, ahol ő egy kicsi kis nyomást kapott, nyomás volt gyakorolva ő rá, mert ő egy anya volt, aki kereste az ő elveszett gyermekét, szóval ott nyomás volt, és az eléggé kemény dolog lehetett. Ő megijedt, aggodalmaskodott, ő sietett, hirtelenkedett, és abban az egy lehetőségben ő a hazugságoknak a teremtője, és az a szellem úgy gondolta, na most nekem meg lesz itt Mária, és fogta, és azt a bizonyságtételt, amely ott volt Máriával, ott több mint 12 éve, hogy ez a kis gyermek egy szűz által született, szűz által fogantatott Istennek a fia. Szóval én befogom őt oda futtatni abba a gyülekezetbe egy pillanat alatt. Na most tudjátok, a legtöbb alkalommal, amikor mi elkanyarodunk a saját kijelentésünktől, az azért van, mert mi nyomás alá kerülünk, és mi siettetve vagyunk. Pontosan ugyanúgy, ahogy Mária. Szóval ennyire megtévesztő a te saját emberi hibrid szellemed. Na most emlékezzetek, hogy az a jó és a rossz tudásának a fája volt. Azt tudjátok, ott lesz és teljes egyetértésben van valamivel évekig, csak azért, hogy várjon egy bizonyos lehetőségre, hogy fogja és összetörje azt az egész dolgot. Szóval miért is foglalkozna az ördög azzal, hogyha neked megvan a rendes kijelentés 20 éven keresztül, hogyha ő el tud téged juttatni egy olyan pillanatra, ott egy hatalmas tömeg ember előtt, ott az írástudók és a farizeusok előtt, és manipulálja a te emberi hibrid szellemedet, hogy te valami másról tegyél vallást. Úgy gondoljátok, hogy az ördög nem fog várni 20-30 évet csak is azért az egyetlen lehetőségért? Ő ennyire gonosz, és látjátok, pontosan ilyen sok bizalmatlanságot kell helyeznünk a mi emberi hibrid szellemünk irányába. Szóval egyetlen egy csepp bizalmat sem szabad helyeznünk a mi emberi szellemünkre. Zero. Az mindig hazudni fog neked. Minden egyes kísérletet, amelyet megkap, az a hüvely nem tudja kezelni azt a kijelentést, hogy én és az atya egy vagyunk. És pontosan ezt a kijelentést hirdette itt Mária. Mert hogyha ő hirdette volna azt, hogy Jézus egy szűz által született, akkor milyen opciójuk maradt volna nekik? Az ott fekszik az igében. Amikor Jézus eljött és azt mondta nekik, hogy én az atyától jöttem, na most ők azt pontosan tudták, hogy az mit jelent. Azt tudták, hogy az mit jelent. Azt tudták, hogy az azt jelenti, hogy ő Isten volt. És látjátok, ezt a lehetőséget kapta Mária ott, hogy ezt a dolgot kikiáltsa. De az ő hibrid emberi szelleme nem engedte meg, hogy megtegye azt a dolgot. Az soha nem fogja neked megengedni, hogy megtedd azt a dolgot. Az a dolog a magból kell, hogy előjöjjön. Szóval Jézus azt mondta Máriának, mi dolog, hogy engem kerestetek, ahogy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Szóval ő két dolgot tett, ő azonnal kijavította azt a hibát, és azt mondta nekem meg neked, hogy nekünk semmi dolgunk ehhez a dologhoz, nekünk semmi közünk ehhez a dologhoz, és aztán elmondta, hogy kinek is van köze ehhez a dologhoz. A kérdések és válaszokban, a zsidókhoz írt levélből, 1957-ben. Szóval Jézus, amikor 12 éves volt, őt ott találták a templomban, amikor az írástudókkal és a farizeusokkal tárgyalta, vitatta azokat az írásokat, és ők el voltak tűnődve, hogy körülbelül egy 12 éves kisfiú milyen hatalommal magyarázta az írásokat. Szóval Jézus ott az ő atyának a dolgait tette. Na most emlékezzetek, hogy mivel is foglalkoztunk itten. Ezekről a más mondásokról, a többi mondásról. Szóval az első dolog, amit ő tett, Jézus kiirdette azt a dolgot. Hát, hogy ti nem kerestetek engem, én kerestelek titeket. És én azért vagyok itt, hogy az atyámnak a dolgaival törődjek. Na most tudjátok, elég könnyű az, hogy odahelyezzünk egy valamilyen mű kijelentést, vagy egy általunk csinált kijelentést, vagy pedig megpróbáljuk értelmezni azt, hogy mi is az atyának a dolga. Hát az, hogy eljön és megkeresse az elveszett izraeli bárányokat, de engedjünk meg egy prófétát, hogy mi is az atyának a dolga. Szóval itt Brandzer Jézusról beszél, és azt mondja, te ott voltál, a te atyádnak a dolgaival törődtél, és te azt mondtad Máriának, nem tudod, hogy én az én atyámnak a dolgaival kell törődnöm? Hogy magyarázzam az igét az ő szellemi kijelentésével, vagyis a szellemi értelmezéssel. A te munkatársaid, a te barátaid, a te családod, ők talán rendben vannak azzal, hogyha te elmagyarázod nekik felületesen az igét, de Isten eljött Jézusban, ő meghalt értünk. Ott a kereszten, és mi elfogadjuk őt, mint egy megváltót, és mi most rendben vagyunk, hogy menjünk. De észrevettétek azt, hogy amikor ő eljött, ő maga az ige volt, és az ige halt meg értünk, és most ezen a napon, hogyha mi akarjuk azt az áldozatot, hogy eltakarja mi bűneinket, nekünk el kell fogadnunk az igét. Na most kezdjetek el erről nyugodtan beszélni, és nézzük meg, hogy nincs ott valami hüvely, ami elkezd visszahúzódni. Látjátok, ők rendben vannak egy felületes elmagyarással, lefordítással az igének, de amikor te megengeded azt, hogy egy próféta fordítsa le az igét, hogy az mit is jelent, az akkor teljesen máshogy fog működni. És aztán most eljön egy próféta, és azt mondja, az atyának a dolga az az, hogy elmagyarázza az igét annak a szellemi jelentésével. Nem csak egy felületes, intellektuális koncepcióval, de ahhoz, hogy ő az atyának a dolgaival törődjön, az az, hogy elmagyarázza az igét annak a szellemi jelentésével. De én azt hittem, hogy te azt mondtad, hogy Brentesér azt mondta, hogy az atyának a dolga az, hogy megkeresni és megmenteni az elveszetteket. Ő azt megtette? Na most hogyan gondolod, hogyan fogod te azt megtenni, hogy megkeresed és megmented azokat, amik el vannak veszve, anélkül, hogy odaadnád nekik a helyes lefordítását az igének? Azt nem tudod megtenni? Te talán elkezdesz játszani az ő érzékeiken. Talán kapsz arra egy választ, talán megsíratod őket, talán meg is ugráltatod őket, és talán még sikoltozni is fognak. De ő itt azt mondja, hogy megkeresni és megmenteni azokat, akik el vannak veszve. Te nem tudod megmenteni azt, ami el van veszve, anélkül, hogy elmagyaráznád nekik a szellemi kijelentését, a szellemi értelmezését az igének. Azt nem tudod megtenni. Ez ugyanaz a dolog. Én nem mondogatom itt ezt a dolgot csak úgy. Mit tett Péter ott pünkös napján? Ott 3000-en voltak, és ő kijött és azt mondta, ez az ige, amely itt van leírva, az az, amit most láttok. Mit tett ő? Ő odaadta nekik a szellemi kijelentését, annak az igének. És mi volt annak az eredménye? 3000-en azonnal megtértek. Péter nem mondta nekik, hát figyeljetek ide, föl kéne mennetek abba a felső szobába. Ő nem mutatott nekik vissza a keresztre, hogy menjenek oda és kaparják fel a földet, hogy egy kis vért vehessenek. Péter fogta az igét, és mellé helyezte a helyes lefordítását annak. És ők meg voltak térve. Ne gondoljátok, hogy meg fogunk téríteni valakit valamilyen más úton, módon. Az nem fog megtörténni. És hogyha mi valamilyen más úton, módon tesszük, az nem az én atyámnak a dolga. Brentesér azt mondta, hogyha mi meg tudjuk ítélni ezt a két szellemet, ott a keresztény gyülekezet keretein belül, hogyha azok közül az egyik szellem Istentől van, akkor mi a másik szellem? Ott csak is két szellem van. És ne kezdjük ezt cukormázzal bekenni. Mindenféle más kísérletezés ott a metódusokkal, hogy megtérjenek az emberek anélkül, hogy rendesen ellene magyarázva a kijelentés az igének a mi napjainkra az Antikrisztus. Az nem mástól van, mint az ő apjuktól, az ördögtől. Mindenféle más metódus, vagy mindenféle más mód, mindenféle más út, minden más módszer az ő atyuktól van, az ördögtől. Mert az atyának a dolga a próféta számára az az, hogy elmagyarázza az igét az ő szellemi kijelentésével. 1964-ben a Krisztus igazolása minden korra. Na most Brehm testvér azt mondta, nem tudjátok, hogy én az én atyám dolgaival kell foglalkozzam? Látjátok? Na most, hogyha ő Jézus az ő édesapjának, vagyis jobban mondva Józsefnek a dolgaival foglalkozott volna, na most, hogyha József lett volna az ő édesapja, akkor ő mindenféle szekrényajtót készített volna, és ilyen dolgokat. Látjátok? De ő azért volt ott, hogy az atyának a dolgaival foglalkozzon, hogy kiegyenesítse az igét az ő napjaira, az ő napjaikra. De te most azt is mondhatod, hát tudod, ott bibliákat osztogatnak Afrikában, és ők mindenféle missziós utazásokat tesznek ott a Fülöp-szigeteken, és tudjátok, ez mind lenyűgöző és csodálatos. Ez nagyon jó. Én talán úgy is mondhatnám, hogy a próféta mondta, ők egy nagyon jó hüvely, egy nagyon jó hordozó. Na most hagyd őket egyedül, hagyd őket magukra. Na most én nem tudom, na most mi már erről a dologról beszéltünk, és én ezt teljes őszinteséggel mondom. Én nem ítélem el őket azért a dologért. Én nem ítélem el a hüvelyt azért, mert ő hüvely, hordozó. Mert ez igen mondja azt, ami számunkra, hogy csak is az Isten kegyelme által van az, hogy én felismeretem azt, hogy én nem vagyok hüvely. Szóval hagyjátok, hogy a hüvely legyen egy hüvely. Hogyha nem lett volna ott hordozó, akkor én meg te nem lehetnénk itt a mai estén is itt ülhetnénk, pontosabban ezen a reggelen. De hogyha ők nem egyenesítik ki az igét az ő napjaikra, ők nem váltanak meg embereket, és ők nem az atyának a dolgait cselekszik, az igaz atyának a dolgait. De hogyha a hordozó, a hüvely az egy hüvely, akkor engedd meg neki, hogy hüvely legyen. És tudjátok, ez egy egyenes állítás, ezt mondta Brehm testvér. Az egy nagyon jó hordozó. Te csak nem dobhatod el ott azt a hüvelyt, mert hogyha te fogod és elveted a te kukoricamagodat, és meglátod azt a hordozót először, és azt mondod, hát azt a hordozót, azt a hüvelyt el kéne dobni onnét, hát akkor te megölöd a magot. Akkor neked soha nem lesz semmiféle kukoricád. Engedjétek meg neki, hogy az legyen, ami. És pontosan ezért mondtam én azt, hogy mi fel tudjuk ismerni a jót és a rosszat, ott abban a felekezeti dimenzióban, vagy pedig ott a politikai dimenzióban, vagy pedig abban a szervezettségi dimenzióban, vagy pedig ott az üzenetes kereteken belül. De én nem harcolok azok ellen. Hogyha az egy hordozó, akkor engedjétek meg neki, hogy hordozó legyen. De hogyha az mag, engedjétek meg, hogy az mag legyen, mert az meg fogja testesíteni saját magát. De pontosan ezért mondtam azt nektek, hogy a mi fókuszálásunk, a mi koncentrálásunk, az el kell jöjjön arról a dologról, és a mi megítélésünk el kell jöjjön arról a dologról, és nekünk azzal a valós hüvellyel, hordozóval kell foglalkoznunk, amiben mi benne vagyunk. Pontosan azzal kell foglalkoznunk. Pontosan erre a dologra kell koncentrálnunk. Na most Jézus az ő atyának a dolgait cselekedte, és azzal foglalkozott, és az igét egyenesítette ki az ő napjaira, az ő napjaikra pontosabban. Azt is mondhatnánk, hogy a hüvely valamilyen dolgot tesz most. Fektet egy bizonyos alapot valaki számára, aki majd ki fogja egyengetni az igét, na most annak az egyének a számára. Ki mondja azt, hogy a Biblia nem adott megszemélyisítést a hüvelynek a Bibliában, ahol nekik volt egy bizonyos mechanikai megértésük az igéről, és hogy pontosabban ki Jézus ott abban a történelemben, és akkor neked van valakivel, tudsz valakivel működni, aki ott van, hogy kiegyenesítse az igét a te számodra. Na most hagyjátok azt a hordozót egyedül, hagyjátok őt magára, hagyd tegye a dolgát, hagyjátok úgy, az egy jó hordozó, hüvely. Mint ahogy Pál mondta, amikor ők egy olyan helyre értek és panaszkodtak neki, hogy itt vannak ezek az emberek, akik hirdetik az evangéliumot, de ők helytelen dologért teszik, erre Pál azt mondta, hogy hagyjátok őket egyedül. Hagyjátok őket egyedül, hogyha hirdetik az evangéliumot, hagyjátok őket egyedül. Hogyha nem harcolnak ellenünk, akkor velünk vannak. Csak hagyjátok őket úgy. Hagyjátok őket úgy. Hogyha ők akarják prédikálni az üzenetet, és akarják használni az ő saját értelmezésüket ahhoz, akkor hagyjátok őket egyedül. Talán valaki meg fogja hallani azt, hát ott van ott egy üzenet. Talán valaki meg fogja hallani azt a dolgot, hogy Isten elküldött egy prófétát. Vagy talán ők nem jöttek el a kijelentésnek a teljességéhez. Talán ők nem beszéltek arról, hogy én is az Atya egy vagyunk. Hagyjátok őket egyedül? Hagyjátok őket békén? Engedjétek meg, hogy azt prédikálják, amit akarnak prédikálni. Az nem fogja a magot megsérteni. Az nem fogja megbántani a magot. És kimondja azt, hogy az a hordozó, az a hüvely nem fog lefektetni egy másik alapot. Pontosabban nem fogja lefektetni az alapot egy mag számára, csak azért, hogy kiegyenesítse az igét annak a magnak a számára. Ne küzdjétek azt a csatát, szentek! Az teljesen hiába való, az minden értelem nélkül való. Na most én egy kicsikét talán elkanyarodtam innét, de azt fogom mondani, abban semmi értelem nincs. Az nem a csata, és a csata nem ott van. Az semmi jót nem tett Péter és János számára, és az a te számodra sem fog semmi jót tenni. Foglalkozzatok azzal a hordozóval, amiben vagytok. Egyenesítsétek ki az igét ezzel a hordozóval, amiben vagytok. És aztán kezdjetek el aggodalmaskodni a többi hüvely miatt. Na most figyeljetek, az igen mindig helyreigazít. 1964-ben a fiú hangjában mondta ezt a dolgot. Az a kicsinke kis 12 éves fiú soha nem járt iskolába, hogy mi tudjuk. Ő csak egy kis gyermek volt, és soha nem volt ismerve arról, hogy ő mondta volna ezt. Na most ez annyira mély volt az én számomra, és én nem fogok sok időt ezzel eltölteni. De Brent Asher azt mondta, hogy amikor Jézus tette ezt az állítást, ő talán még csak azt se tudta, hogy ő ezt a dolgot mondta. Ő csak egy kicsinke kis 12 éves fiú volt. Ő nem volt annak tudatában. Ő talán mondta, de figyeljétek, hogy ő mit mondott. Nem tudod, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom? És itt van az ige a mai napon. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Nem tudjátok? Na most, hogyha ő József dolgával foglalkozott volna, akkor valamilyen ácsboltot nyitott volna. De ő az atyával, a mennyei atyával, atyának a dolgaival foglalkozott. Na most ő ott volt kint, és figyeljetek, egy másik leírás jön, egy másik meghatározás jön. Ő ott volt kint azért, hogy összezavarja azokat a rendszereket, amelyek ott voltak kint, és azokat, amelyek ezeket az igéket teljesen összekuszálták. Ő azokat a dolgokat darabokra tépte. De Brent Asher azt mondta nekünk, hát, hogy ne tépjük darabokra azokat a dolgokat ott kint, és hogy ne aggodalmaskodjunk afelől, hogy nekünk harcolnunk kell azokkal, és hogy ne koncentráljunk azokra a dolgokra. Igen, éljétek az életet. Az a dolog össze fogja őket zavarni minden nap. Éljétek az életet, és foglalkozzatok először a saját hordozótokkal, a saját hüvelyetekkel. Kapjátok meg azt a kijelentést, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, és először ott benned az össze fogja zavarni azt a dinamonációt, pontosabban azt a rendszert, az darabokra fogja szaggatni azt. Igen, mindenféleképpen foglalkozzatok azzal a rendszeri szellemmel, de foglalkozzatok azzal először saját magatokban. Tépjétek az darabokra, és robbantsátok azt fel azzal a helyes kijelentésével az igének a ti napjaitokra. Ő az ő mennyei atyának a dolgaival foglalkozott. Ő azért volt ott, hogy felrobbantsa azokat a rendszereket, mert nekik az a dolog az teljesen össze volt kuszálva az ő rendszereikben, és ő Jézus darabokra szaggatta azokat a dolgokat. Na most, mint ahogy ezelőtt mondtam, én nem vagyok annyira naív, hogy ne gondolnám azt, hogy ennek a dolognak nincsenek visszhangjai, és nincsenek olyan dolgok, amelyek megtörténnek, amikor mi élünk egy életet, és amikor mi kimondunk dolgokat, és amikor mi először saját magunkkal foglalkozunk. Ott azoknak vannak visszhangjai, és arra vannak válaszok. Isten küldött egy világméretű szolgálatot, ott egy prófétán keresztül, akin keresztül azok a szervezetek teljesen darabokra voltak szaggatva, de ő nem az embereket bántotta, de egyetlen egy percre se gondoljatok arra, hogy ez volt az ő erre koncentrált, erre fókuszált, és ezért a dologért volt itt. Amivel ő foglalkozott, az a bárány, amely azokban volt, és az egyetlen mód, hogy eljusson oda a bárányokhoz, amelyek ott vannak, voltak, az úgy történt, hogy mindent felrobbantott, amely ott volt körül a bárány körül, és akkor ők fel tudták ismerni ezt a hamisságot abban a dologban. Ő ezeket a dolgokat nem azért tette, hogy azt mondassa, hát te most hamis vagy, én meg helyes. Na most nehogy azt higgyétek, hogy ő bármilyen dicsőséget vett el azért a dologért. Ne gondoljátok, hogy ő élvezte ennek a dolognak a folyamatát. Ő kiprédikálta a szívét olyan keményen, ahogy ki tudta, és ő sokszor majdnem összeesett ott a szolgálat végén. De ő tudta azt az egyedüli módot ahhoz, hogy hozzáférkőzhessen a bárányokhoz, akik ott voltak. Az úgy volt, hogy azt a dolgot fel kellett robbantania. Szóval nekünk nagyon biztosra kell mennünk a mi motiválásunkkal és a mi koncentrálásunkkal, és hogy azok a dolgok helyesek legyenek, akkor is, amikor megyünk egy mag után. És pontosan ezért töltöttem el 45 percet azzal, hogy lefektessem azt az alapot, hogy én el tudok jönni ide, és el tudom ezt prédikálni. És ez mind igaz lesz. De hogyha én ezt a helytelen szellemmel prédikálom, és a helytelen motivációval teszem, és hogy azzal a motivációval teszem, hogy megmutassam, hogy valaki más helytelen, és én nekem igazam van, és hogy mi egy gyülekezet, mi helyesek vagyunk, és egy másik gyülekezet teljesen helytelen, akkor ti ott nagyon eltévesztettétek a dolgot, szentek. Akkor mi eltévesztettük nagyon a hajót. Te elmondhatod, hogy mi a helyes, és mi az igaz. És még talán teljesen megegyezel az igével is, de hogyha azt a helytelen szellemmel mondod el, és a helytelen motivációval, akkor te teljesen helytelen vagy. Te teljesen helytelen vagy. Pontosan ezért mondta az Brent testvér, hogy az egész pokol az ellen a kijelentés ellen van, amely az egyén számára szól. És nekünk kell foglalkoznunk az egyénnel. Nekünk kell foglalkoznunk először saját magunkkal. És aztán akármit is választ Isten, hogy tegyen, akkor az legyen úgy, legyen meg az ő akarata. De hogyha az a mi fókuszálásunk, és hogyha az a mi motivációnk, hogy foglalkozunk valaki mással, vagy pedig foglalkozunk egy másik gyülekezettel, vagy pedig foglalkozunk azzal a személlyel, aki mögöttünk vagy mellettünk ül, akkor mi teljesen eltévesztettük a hajót. Nekünk kell mondanunk, hogy mi a helyes szellemmel, és aztán a helyes motivációval. A hüvely nem örökölhet a maggal. 1965. Na most mi csak bebizonyítottuk, hogy a rendszerek azok csak hordozók, és ez egy másik dolog az atyának a dolgai közül, hogy bebizonyítsa. És most az atyának a dolga az, hogy megmutassa neked, hogy azok a rendszerek, azok nem az övéi. Az egy ember által készített rendszer, amelyik megtagadja az igét. Na most azt a dolgot ne helyezzétek oda kintren. Az atyának a dolga az, hogy megmutassa neked, hogy a te saját elméd, hogy a te saját ember által készített gondolataid, és a te saját ember által készített lefordításaid, azok nem az övéi. Azok ember által készített dolgok, és azok meg fogják tagadni az igét. Még akkor is, hogyha azok évekig meg fognak egyezni mindennel, de amikor eljön a nyomás, és amikor elég intenzívvé válik, és amikor kicsikét siettetve vagy nyomva vagy, az fog várni arra az alkalomra, hogy megtagadja az igét. Na most Brent testvér azt mondta, hogy az atyának az a dolga, hogy megmutassa, hogy azok hordozók. Azok csak hordozók? Mi a te tested? És mi a te emberi szellemed? Az csak egy hordozója a magnak. Hogyha neked nem lenne tested, és hogyha neked nem lenne emberi szellemed, akkor mi foglalná körbe a te magodat? Na most ez csak ennyire egyszerű, szentek. Az egy jó hordozó, az meg lett engedve Isten által. Ez nem az ő tökéletes akarata, hanem ez az ő megengedett akarata. De az egy jó hüvely. Az azért van ott, hogy hordozza a magot. De ahogy Pál mondta, hogy én meghalok naponta, és én fogom és megsanyargatom ezt a testet, és ezt az emberi elmét, és ezt az emberi szellemet, az igaz és valós kijelentésének az igének. Szóval ez egy jó hordozó, az fogja hordozni ezt a magot. De Brent testvér azt mondta, hogy Istennek nincsen kezei, hanem a te kezeid, és nincsenek lábai, hanem a te lábaid, és nincsen neki szája, hanem a te szád. Ez egy jó hordozó, hogyha az atyának a dolgaival foglalkozik, és a te magod, a te valós éned, a te szíved, a te lelked, a te magod, akárhogy is hívod, Isten csírája, Isten életének a csírája, Zoé élet, a Szent Szellem te benned, akármilyen megnevezést akarsz arra helyezni, annak kell hoznia a te hordozódat Isten igéjének tárgyává, és az egész élet ki kell legyen szívva abból a hordozóból, és bele kell menjen a magba, azért, hogy annak valamilyen értéke legyen. Rendben van, most egy bomba-szerű idézet következik. 1965, a hüvely nem örökölhet a maggal, az ige, annak ellenére, hogy fiatal, az beszél saját magáért. Na most nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak a dolgaival kell foglalkoznom? Na most itt Jézust idézi. Na most itt van az üzenetnek a titka most. Na most nem adna nekünk ez egy jó címet? Itt van a titok az üzenetnek. Na most én tudom, hogy megszereztem mindenkinek a figyelmét ebben a pillanatban. Na most én arra készülök, hogy elmondjam az üzenetnek a titkát. Itt van az üzenetnek a titka, csak pontosan az atyának a dolga. Mi az atyának a dolga? Na most ez egy nagyon jó kérdés, így van-e? Ez az üzenetnek a titka? Ó, hát nem, a mennydörgés volt az üzenetnek a titka? Igen, azok. Azok az atyának a dolgai. Hát én azt hittem, hogy a pecsétek és a trombiták és a poharak, ők azok. Az az atyának a dolga. Szóval mi az atyának a dolga? Hogy kijelentsen téged neked. Na most itt azt mondja, mi az atyának a dolga? El tudjátok gondolni, hogy mi volt az atyának a dolga ő benne? Na most itt ismét Jézusról beszél, hogy betöltse, amit Ézsaiás mondott. Na most gondolkozzatok keményen. Na most Bentesen azt mondta, hogy az atyának a dolga, amely nem más, mint az üzenetnek a titka, az atyának a dolga Jézus számára, hogy betöltse azt, amit Ézsaiás mondott ő róla. Szűz fogan, hogy betöltse, amit Ézsaiás mondott, hogy a sánták sétáljanak, járjanak, és mindazok a dolgok, amelyek ott végbe mentek, mint ahogy Mózes mondta, a ti uratokat, istenetek, az feltámaszt egy prófétát közöttetek, pontosan olyat, mint én, az az atyának a dolga volt, hogy betöltse az igét. Ez az üzenetnek a titka. Szóval neked lehet mindenféle intellektuális koncepciód, és lehet rengeteg tudásod, amely fel van raktározva, amelyet te akarsz birtokolni az üzenetről, és te idézhetsz bármit, amit akarsz idézni, és be tudod őket magolni, vagy meg tudod őket érteni, el tudod mondani az oldalszámát és a paragrafust, és hogy üzenet itt meg ott, akármit is el tudsz arról mondani. De hogyha te nem töltöd be az igét, akkor te nem az atyának a dolgaival foglalkozol, és neked nincs meg az üzenetnek a titka. Ez a prófétának a meghatározása, és ez nem az enyém. Az az atyának a dolga volt, hogy betöltse az igét. Na most, hogyha az lejött ott azon a hordozón keresztül, a hüvelyen keresztül, azokon a természetes nőkön keresztül, na most itt beszél a természetes vérvonaláról Jézusnak, Támár és egészen Máriáig, na most azon a természetes vérvonalon. Na most, hogyha ő eljött azokon keresztül, akkor mi a helyzet azokkal, azzal a hordozóval, azokkal a szellemi asszonyokkal, azokkal a gyülekezeti asszonyokkal, Luther, metodisták, Wesley, pünkösdiek, na most remélem, hogy ti ezt megértitek. Nekünk az atyának a dolgaival kell foglalkoznunk, hogy a búza visszakiáltson a maghoz, hogy a búza visszakiáltson a maghoz. Na most kiről beszél itten? Rólunk és az atyáról. Hogy a búza visszakiáltson a maghoz, mit kell annak tennie? Na most figyeljétek, hogy mit tesz ő itt. Igazolja Malakiás 4-et, igazolja Lukács 17:30-at, igazolja zsidókhoz írt 13:8-at, igazolja Szent János 14:12-t, és hogy igazolja az ő összes igéjét, igazolja a Jelenések 10. részét, a 7 pecsétnek a kinyitását, és az Istennek a titkait. Mi az üzenetnek a titka? Hogy az atyának a dolgaival legyünk itt. Mi az atyának a dolga? Hogy betöltse az igét. És mit kiáltana vissza a búza a maghoz? Mit kell nekünk visszakiáltani az atyához? Nekünk igazolni kell Malakiás 4-et, Lukács 17:30-at, zsidókhoz írt levél 13:8-at. Na most figyeljétek meg, hogy mit tett itt. Ő megváltoztatta az ő leírását, a terminológiáját. Ő elment a betöltésről, az igazoláshoz. Na most ő nem játszik itt a szavakkal, szentek. Ott egy hatalmas különbség van a betöltés és az igazolás között. Az igazolásnak több értelmezése is van az angolban. Érvényesít, igényt tart, magáinak követel, igényt tart valamire. Fordító. Na most azt mondja, amit nekünk meg kell tennünk, nekünk igazolnunk kell Malakiás 4-et. Én azt hittem, hogy Malakiás 4 Brehm testvér. Igen, az volt a betöltésben. De nekünk azt a dolgot igazolnunk kell, érvényesítenünk kell. Nekünk igazolnunk kell Lukács 17:30-at. Én azt hittem, hogy az az ember fiának szolgálata volt Brehm testvérben. Igen, az volt. De nekünk azt igazolnunk kell. Nem pedig újra betöltenünk. Na most hány szolgálót láttunk már, akik megpróbálják újra betölteni Malakiás 4-et? És hogy azok az üzenethozók legyenek? Ez nem az atyának a dolga. Brehm testvér azt mondta, hogy az atya dolga az volt, hogy azonosítsa Malakiás 4-et, és nem az, hogy újra betöltse azt. Én el fogom nektek olvasni ezt a meghatározást, és akkor meglátjátok, hogy merre felé tartok. A betöltés azt jelenti, hogy beteljesíti, vagy pedig elhozni a valóságra. Ez a betöltés, hogy elhozza annak a dolognak a bevégzésére, vagy a valóságra. Na most azonosítani valamit, az azt teszi, hogy megtisztítani valamit, vagy valakit, valamiféle vádtól, vagy meggyanúsítástól, megmutatni, bebizonyítani, hogy helyes, elfogadható, és megigazult. Brehm testvér azt mondta, hogy az üzenetnek a titka az az, hogy az atyának a dolgaival törődni, és az atyának a dolga, hogy betöltse az Istennek az igéjét, és aztán odaadja nekünk ezt a leírást, ezeket a követnivalókat, amit nekünk meg kell tennünk, hogy az atyának a dolgaival foglalkozzunk, és ő azt mondja, hogy a mi leírásunk, amit nekünk követnünk kell, hogy azonosítsuk Malakiás 4-et, hogy azonosítsuk Lukács 17:30-at, hogy azonosítsuk Zsidókhoz írt levél 13:8-at, Szent János 14:12-t, az ő összes igéjét, Jelenések 10:7-et, a pecséteknek a kinyitását, és az Istennek a titkait. Na most ez egész egyszerűen oda lett adva nekünk, szentek. Mi tudjuk, hogy egy hatalmas támadás van ezen az üzeneten, és mi tudjuk, hogy egy támadás van a prófétán, és mi tudjuk, hogy egy támadás van a felhőn, mi tudjuk, hogy támadás van ezen a vízión, és aztán van egy támadás azon a vízión, látáson, és van egy támadás ezen a szituáción, körülményen, és nekünk nem szabad megpróbálni újra betölteni azokat a dolgokat. Mi nekünk azonosítanunk kell, és megtisztítani, elmozdítani mindenféle gyanakvást, és mindenféle hamis vádat, és megmutatni és bebizonyítani azt, ami el lett mondva, hogy az helyes, elfogadható, és meg van igazítva. És itt van egy dolog. Nekünk azt úgy kell megtennünk, hogy egy hangot is mondanánk az igéről. Mert hogyha te kimondasz egy szót, akkor ők ki tudnak mondani még több szót. És hogyha elkezdesz vitatkozni, akkor ők vissza tudnak vitatkozni. És hogyha te tudsz tényeket és mindenféle dolgokat, és mindenféle titkokat, akármit is, akkor ők még többet tudnak mondani. Na most, amivel ők nem tudnak vitatkozni, az az igazolás egy élt életnek, egy bemutatott életnek az igazolása. Mert ott lent mélyen, az ő szívükben, ők tudni fogják, hogy én annyit vitatkozhatok, amennyit csak akarok, de tudjátok mit? Na most ők ezt soha nem fogják mondani, mert ők képtelenek arra, hogy ezt mondják, mert ők, hogyha ezt mondják, akkor ők ki fogják hirdetni, hogy te és az atya egyek vagytok. És hogyha ők ezt a dolgot mondják, akkor ők automatikusan ki fogják hirdetni, hogy ki is az ő atyuk. De tudjátok, egyetlen egy dolgot nem fognak nektek elmondani. Tudjátok mit? Annak a személynek van valami, amely nekem nincsen meg. És az felsorakozik ahhoz a dologhoz, amelyet az az ember mondott, arról a prófétáról, vagyis jobban mondva, amit a próféta mondott. És amikor te ezt a dolgot azonosítod, akkor te félremozdítasz mindenféle gyanakvást, és mindenféle vádulást attól a szolgálattól. Szóval Isten ezért küldött bennünket? Van ott azon a szolgálaton valamilyen vádaskodás? Pontosan így van. Van ott valamilyen gyanakvás? Az így van. Na most ne tréfáljátok meg saját magatokat. és te meg fogod azt tenni, hogy megpróbálod logikusan megmagyarázni azoknak az embereknek, akik hitetlenek? Nem, te azt nem fogod megtenni. Ők hitetlenek, szentek. Ők ezt teszik, ők hitetlenkednek, és mi hívők vagyunk, és mi azt tesszük, hogy hiszünk. És Brentesé nem azt mondta nekünk, hogy nekünk azokat a dolgokat újra be kell töltenünk. Ő nem azt mondta nekünk, hogy nekünk el kell mennünk, és mindenféle adatokat és tényeket meg kell szereznünk, hogy megmutassuk azoknak a dolgoknak a betöltését, és hogy azok pontosak. Ő azt mondta, hogy azonosítsuk azokat, igazoljuk, azonosítsuk. És hogyan tudjuk azokat azonosítani? Mi éljük azt. És hogyha mi éljük azt, és még akkor is, hogyha ők soha nem fogják azt tudomásul venni, ők tudni fogják ott lent a mélyben, hogy nekik van valami, amely nekem nincsen, és az teljesen összekapcsolódik azzal a dologgal, amit az ember mondott, és az pontosan azzal a dologgal találkozik, amit az ige mond. De hogyha ők azt mondják, hogy ők azok, amit mondanak, és én nem tudok azzal a dologgal felzárkózni, akkor én nem szeretem azt a pozíciót, amelybe az engem belehelyezne. Amikor te kezded el mondani, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, és mik ezek a többi dolgok? Na most mi talán el fogunk jutni egyhez, kettőhöz, ott a 20 közül. Mik ezek a többi dolgok, ezek a más dolgok? Elmagyarázni az igét a helyes szellemi jelentésével, és én arra hívlak ki benneteket, hogy tegyétek ezt a dolgot anélkül, hogy egy szót is mondanátok. Én arra késztetlek benneteket, hogy tegyétek ezt a dolgot anélkül, hogy egy szót is mondanátok. Te legyél az Atyának a dolgaival elfoglalva, és robbants fel a te saját szervezeti gondolkodásodat, tépd azokat darabokra, és legyél elfoglalva az Atyának a dolgaival, és igazoljad jelenések 10 hetet, azonosítsad. És mi már sokat beszéltünk itt a jelenések 10 hétről, én nem tudom milyen hosszan, én nem tudom hány éven keresztül, én nem tudom, hogy hány szolgálaton keresztül, és én nem tudom, hogy hány üzenet volt már prédikálva a jelenések 10 hétről, de miért nem igazoljuk, miért nem azonosítsuk jelenések 10 hetet? Nekünk nem kell újra betölteni jelenések 10 hetet, és mi nekünk nem kell újra hangsúlyt fektetnünk arra, hogy kiről is van ott szó jelenések 10 hétben. Nekünk azt a dolgot igazolnunk kell egy élt élettel. És tudjátok, az azonosítás az sokkal egy különbözőbb, egy más dolog, mint a betöltés. És az igazolás az Isten által van követelve. A negyedik pecsét, 1963. Az azonosítás az annyira fontos, az igének az azonosítása, az nagyon fontos Isten számára, hogy ő bebiztosította azt magának, hogy az neki van meg csak egyedül. Isten igazolta, Isten azonosította Brehem testvért, és mi tudjuk ezt a dolgot. Isten azonosította őt, de amit Brehem testvér mondott, annak a dolognak azonosítva kell lennie az emberek által, hogy ő is kimondta azt a dolgot. És Isten olyan sokat törődik ezzel a dologgal. Na most figyeljétek meg, hogy mit mond Brehem testvér. 1963. negyedik pecsét, az élet követte azt a lovast ott a fehér lovon. Na most itt beszélünk az igaz valós lóról, arról a valós fehér lovaglóról, lovasról, Krisztusról, aki az ige élet volt, és azonosítva volt az ő feltámadott szentjei által, akik ott voltak ő vele. Na most ő azt mondja, amikor ott Krisztus eljön, és azon a fehér lovon ül, lovagol, na most nem pontosan lovakon, és az ő neve az Istennek az igéje, és ő hozza az életet, ő elhozza magával az életet, és ő azonosítva van. És tudjátok, az nem tesz vele semmi jót, hogyha megvan neki az a címe, hogy az Istennek az igéje, hogyha ott nincsen semmiféle azonosítás, de az annyira fontos Krisztusnak számára, hogy ő beazonosította, hogy ő maga az Istennek az igéje, hogy ő eljön az ő azonosításaival, azonosításával, az ő feltámadott szentjeivel. A te élt életed az annyira fontos Istennek a számára, hogy ő pontosan azon lovagol, amikor ő visszatér az ő azonosításával. Na most ezt ne helyezzétek oda a jövőbeli, ezt ne helyezzétek el a jövőbe. Te megengeded neki, hogy azonosítsa az igaz és a valós és a pontos lefordítását az igének, amit mi úgy ismerünk, hogy ez az üzenet, és hogy ez be van mutatva a te élt életeden keresztül, hogy neked van egy tökéletes kijelentésed, amely az én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok. és az arra készteti a te saját hüvelyedet, a te saját hordozódat, hogy visszahúzódjon, és elpusztítod a te saját gondolataidat, és a te saját elmédet. Megengedjük neki, hogy lovagoljon a mi saját életünkön? Azáltal, hogy megtesszük azt a dolgot? Na most ezt a dolgot ne helyezzétek el a jövőbe, mert ő már eljött, hogy azon lovagoljon. És ő azt keresi, hogy rájön és lovagoljon azon, és ő keresi annak az azonosítását. Na most te könnyedén azt mondhatnád, hát ő Isten, és mit törődik ő ezzel a dologgal? Ő Isten, ő nem foglalkozik azzal, hogy ki miben hiszik, ki miben hisz. Nem, Isten nagyon is törődik ezzel a dologgal. Isten törődik az azonosítással. És én úgy is mondhatnám, hogy ő ezzel a dologgal törődik a legtöbbet. És neki nincs szüksége arra, hogy azért azonosítsa ezt a dolgot, hogy jól érzze magát. Ő nem azért teszi, hogy neki legyen egy hatalmas önbecsülése, hanem ez az ő munkássága, ez az ő dolga, hogy elmagyarázza az igét, hogy élje az igét a helyes szellemi értelmezéssel. Ő nagyon is törődik ezzel a dologgal. Ő annyira foglalkozik ezzel a dologgal, hogy ő ezt választotta az ő járművévé, hogy eljöjjön ebben az utolsó napban. Nem, hogy el fog jönni, hanem, hogy már eljött ebben a jelen időben. Na most a feltámadott szentek, akik vele voltak, na most hogyan is megy itt tovább a csata? Jézus azt mondta, hogy aki hisz én bennem, annak ellenére, hogy halott volt, ő él, és aki él és hisz bennem, az soha nem fog meghalni. Mit is mondott pontosan ezelőtt? Hogyan fog zajlódni ez a csata? Meg tudjuk ragadni ezt a dolgot, szentek? Hol van a csata? Hol akar ő lovagolni? Hol akar ő lovagolni? Ott akar lovagolni, ahol a csata helyszíne van. Az én bennem és te benned. Hogyan zajlódik ez a csata? És ő elkezdi igéket idézni. Aki hisz én bennem, annak ellenére, hogy ő halott volt, élni fog. És aki hisz én bennem, az él és soha meg nem hal. Na most ismét azt mondja, aki hisz én bennem, annak én adok örök életet, és én fel fogom támasztani azt az utolsó napon. Ez az ő megígért igéje. És aztán itt jön Sátán ott a föld négy sarka felől, az ő protestánsaival és az ő katolikusaival, és ők mindannyian az ő protestánsaival és az ő katolikusaival. Na most ne hagyjátok mindezt a dolgot a katolikusokra. Na most emlékezzetek arra, hogy mit is mondtam korábban. Minden megkísérelt megváltási terv, anélkül, hogy az ige helyesen lenne lefordítva, az nem Krisztustól van. Te azt hívhatod protestánsnak, hogyha akarod. Te talán ott protestálsz katolikus templom ellen, de te még mindig azzal vagy egy vonalban, hogy tüntetsz Krisztus ellen. Ne mondd el nekik, hogy ők rendben vannak. Ők nincsenek rendben. Na most csak azért, mert te nem értesz együtt az ő szintjükkel, nem értesz együtt a katolikus gyülekezettel, az nem fogja őket rendbe hozni. Mondd el nekik az igazat, magyarázd el nekik az igét a helyes jelentésével, vagy pedig ők csak protestánsként maradnak. Na most figyeljétek meg, hogy kin lovagol itt Sátán, protestánsokon és katolikusokon. Ott nincsen semmiféle átmeneti sáv. Az vagy Krisztus, vagy Antikrisztus. Az vagy én és az Atya egy vagyunk, vagy pedig kígyómagva. Na most én nem akarom tenni ezt az állítást, mert mi tudjuk, hogy egy csoportot át fog menni nagy nyomorúságon. Az Antikrisztus. Remélem, hogy megértitek. A helyes lefordítása az igének a mi napjainkra, az nem egy olyan szürke sáv, olyan átmeneti sáv, és tudjátok, semmi más nem fog működni. Sem a mi számunkra, sem pedig senki más számára. Na most Sátán ott lovagol a protestánsokon, és ő lovagol a katolikusokon, és ők mindannyian menetelnek ott az armagedoni csata felé. Na most rendben van, és itt jön Jézus, és jön lefelé a mennyből, a feltámadott szentekkel, a beazonosított igével. Szóval mi a titka az üzenetnek? Hogy az Atya dolgaival legyél elfoglalva. És mi az Atyának a dolga? Hogy azonosítsa a Malakiás 4-et. Na most, hogyha nagyon közelről megnézed azt a részt, hogy sokkal több van az, hogy mint hogy én elküldök egy prófétát, ott vannak gyerekek abban a részben. És kik azok a gyermekek? Ki fogja azonosítani a gyerekeket? Na most mi olyan sok időt eltöltöttünk azzal, hogy azonosítsuk az üzenethozót, hogy mi teljesen elfelejtkeztünk arról, hogy azonosítsuk a gyermekeket. a feltámadott szentekkel, az azonosított igével. Én mondom, hogyha Isten beszél, na most folytatjuk itt a negyedik pecsétben, na most, hogyha Isten beszél, vagy elküld, ő mindig alátámasza azt, amit beszél, látjátok? Na most figyeljétek, hogyha te egy nagykövet vagy a mennyből, akkor az egész menny mögötted van, és az ige a menny, és a menny az igéből áll. Na most figyeljétek, ő eljött, na most ő mondta ezt, nem én, na most ő nem azt mondja, hogy ő az eljövetelben van, ő eljön, na most figyeljetek, ő eljött, ő már eljött a feltámadott szentekkel, hogy azonosítsa, hogy az ő igéje igaz. Na most két hibát tudunk elkövetni ezzel a dologgal. Na most mi ezt a dolgot a jövőbe tudjuk helyezni, hogy ő eljön a feltámadott szentekkel, na most ez lenne az egyik hiba, és mi helyezhetjük azokat a feltámadott szenteket azoknak a helyébe, azoknak az embereknek a helyébe, akik már meghaltak, és aztán majd valamikor visszajönnek. Na most, ha ezt a dolgot te megteszed, akkor elhibáztad. És te soha nem leszel képes arra a dologra, hogy azt mondd, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ő már eljött, pontosan most, a feltámadott szentekkel. Na most te azt mondod, hát miért nem haltam még meg? Na most látod, ez a te problémád? Te még nem haltál meg? És hogyha te meghalsz, ő fel tud téged támasztani, és akkor ő tud rajtad lovagolni, és akkor ő azonosítani tudja, és bizonyítani tudja az ő igéjét. Engedjétek meg, hogy a hüvely visszahúzódjon. Na most azt mondod, hát én látom a hamisságot ott a rendszerekben. Nem, az a helytelen hüvely. Na most én nem fogom ezt a dolgot elsírni. Én el fogok érkezni az a ponthoz. Nézzük meg a másodikat, és meg fogunk állni ezzel a dologgal. Mert mi már eltöltöttünk itt másfél órát, és hogyha mi legalább kettőig el tudunk jutni, akkor a többivel fogunk majd foglalkozni valamikor máskor, hogyha az Úr megengedi. Na most nézzük meg Lukács 5-öt. Lukács 5:17. És lőn egy napon. Na most nektek nem kell odafordítani a Bibliátokat, elég, hogyha hallgatjátok. Lukács 5. része 17. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala, és ott ülének a farizeusok és a törvények tanítói, akik jöttek Galileának és Júdának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy gyógyítson. És ímé valami férfiak ágyon egy embert hozzának, aki kutaütött vala, és igyekezének az bevinni és ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, felhágának a háztetőre és a cseréphéjazaton át, bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét mondta, ember, megbocsátattak néked a te bűneid? Na most figyeljétek a reakciót. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdenének tanakodni mondván. Na most ne hagyjátok ezt a dolgot az írástudókban és a farizeusokban. Érvelés. Na most ezzel a dologgal vagy körbecsomagolva minden nap. És a te elméd elkezde tanakodni mondván. Kicsoda ez, aki így káromlás szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten? Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásokat felelvén mondanékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb azt mondani, megbocsátottak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, na most látjátok, Isten nagyon is törődik az azonosítással, és figyeljétek, hogy kit használ arra, hogy azonosítsa magát, egy embert, hogy pedig megtudjátok, hogy amit mondtam, az igaz. Én meg fogom ragadni ezt az embert, és meg fogom testesíteni ezt a dolgot az ő életében, amivel ti majd nem tudtok vitatkozni. Na most ne hagyjátok ezt a dolgot ott abban a múlt időben. Jézus pedig észrevéven az ő tanakodásokat felelvén mondanékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb azt mondani, megbocsátottak néged a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, mondd a gutaütöttnek, néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszoljádat, eredj haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvevé, amin feküdt, és elméne haza dicsőítvén az Istent. És az álmélkodás elfogál mindnyájukat, és dicsőíték az Istent, és betelének félelemmel mondván, bizony csoda dolgokat láttunk ma. Na most ez a második alkalom itt az igében, amikor Jézus beszél, és ő itt azt mondja, ember, a te bűneid megbocsájtattak. Kicsoda ez? Na most ez volt erre a dologra a válasz. Kicsoda ez, aki így káromlás szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten? Na most Jézusnak a válasza erre a dologra, hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma e földön megbocsájtani a bűnöket, mondd a gutaütöttnek, néked mondom, kelj fel és fölvévén nyoszoljádat, eredj haza. Hogy pedig megtudjátok. Na most ez volt a második dolog, amit Jézus mondott, miután ő korrigálja Máriát, helyreigazítja Máriát, és azt mondja, hogy neked ehhez a dologhoz semmi közöd, ez én vagyok, és én azért vagyok itt, hogy az atyának a dolgaival foglalkozzam. És a második dolog, amely le lett írva itt az igében, itt azt mondja, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsájtani bűnöket. Amikor te elkezded mondani, hogy én és az atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, akkor a hüvely vissza fog húzódni. Amikor te elkezded mondani, hogy neked van hatalmad arra, hogy megbocsássad a bűnöket, akkor a hüvely vissza fog húzódni. Te el tudod mondani a te munkatársadnak ott a munkahelyen, hogy Jézus Krisztus ott 2000 évvel ezelőtt megvolt neki az ereje arra, hogy megbocsássa a bűnöket, és tudjátok, arról nincsen semmiféle vitatkozás. Na most mondd el neki azt, hogy neked van hatalmad arra itt ezen a földön, hogy megbocsásd a bűnöket, és figyeljétek, hogy a hüvely vissza fog húzódni. És aztán foglalkozz a valós problémával, amikor minden alkalommal egy kicsikét helytelenül gondolkozol, akkor a te emberi hibrid szellemed azt mondja, nem, várj egy kicsikét, na most itt van a memóriának a táskája. Az elmúlt héten kedden, 1 óra 15-kor, ott a Walmart bevásárló központban, a harmadik sorban. Emlékszel arra? És te úgy gondolod, hogy neked van hatalmad arra, hogy megbocsáss bűnöket? Nem. Na most foglalkozzatok a valós problémával. Az embernek a fia, én bennem, én és az én atyám, van erő itt ezen a földön, pontosan most arra, hogy megbocsássa a bűnöket. Hogyan? Azáltal, hogy az atya dolgaival foglalkozol, éli az életet, és ha szükség van arra, akkor elmagyarázza az igét az ő számukra, és azáltal, hogy elmagyarázza az igét, mit is tennél te? Na most két válasz lehetséges. Ott mindig csak két válasz van az igaz igének a lefordítására. Te vagy szabaddá teszed azt a szemét az ő bűneitől, vagy pedig meg lesznek ítélve azáltal. Ez volt az egyedüli válaszot Jézus napjaiban, és ez volt az egyedüli válaszot Genezisben, és ez az egyedüli válasz a jelenésekben. Ott csak is két végkimenetel lehetséges. Hogyan fogod te megbocsájtani valakinek a bűnét? Itt ezen a földön a mai napon? Te éled az életet? És amikor ők észreveszik, hogy van ott valami más, valami különböző, te elmagyarázod a helyes szellemi jelentését az igének az ő számukra, és amikor ők kapnak egy kijelentést, hogy ez valóban helyes, az ő bűneike, amely számos, az meg van bocsájtva. Hogyan voltak a ti bűneitek megbocsájtva, szentek? Az nem egy varázs volt, ez ugyanaz az út, ahogy te is megvoltál térve és átlettél formálva, és ők is így lesznek. Ugyanúgy, ahogy a te bűneid megbocsájtást nyertek, ugyanúgy lesz az övéik is megbocsájtva. Ne kezdjétek ezt cukormázzal bevonni az ő számukra. Mondjátok el nekik az igazat? Az igaz te számodra be van kenve cukormázzal? Hogyan gondoljuk azt, hogy mi be tudjuk kenni az üzenetet cukorra, és aztán lemossuk azt vízzel, vagy pedig adagolhatóra szabjuk, és hogy ez meg fog valakit szabadítani valakinek a bűneitől? Az nem működött a te számodra. Ne adj valakinek olyat, amelyet te sem ennél meg. Ne adj valakinek olyat, amely nem tesz velük semmi jót. Add nekik oda az igét. Éld az életet. Éld azt az életet. Ne hátráljatok vissza attól. Szakítsátok el a ti hüvelyeteket. Tépjétek el. Engedjétek, hogy a mag ragyogjon előre. És hogyha az szükséges, akkor magyarázzatok el az igét is. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket. Néked mondom, kelj fel és fölvévén nyoszajádat eredj haza. 1 János 1, 5. vers. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez egy nagyon, nagyon sokat hallott ige, és nagyon ismerjük ezt az igét. Na most használjátok ezt az igét itten ennél az üzenetnél. Ne tegyétek ezt a dolgot a történelembe, ne helyezzétek ezt el a jövőbe, hogyha mi a világosságban járunk. Na most hányan jártok a világosságban? Nekünk van közösségünk egyikünknek a másikkal. És kinek van közössége egyik a másikkal? Abban az igazságban, amely meglett, ami számunkra jelentve? Akkor miért hátrálnánk vissza azon a tényen, hogy nekünk megvan Jézus Krisztusnak a vére, és mi meg tudjuk tisztítani az embereket az ő bűneiktől? Megtisztított téged is a te bűneitől? Akkor miért nem tudna valaki más megtisztítani az ő bűneitől? Hogyha az az erő te benned fekszik, amely megtisztította a te életedet, akkor miért nem feküdne az ott te benned, hogy megtisztítson valaki mást az ő bűneitől? Akkor mondjátok el nekik. Na most ne hátráljatok ettől a dologtól vissza. 1. Korintus 6, 9-es vers. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se puják, se férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk lelke által. Na most az én számomra ez úgy hangzik, hogy meg vannak bocsájtva a bűneink. Hogyan voltál megmosva, hogyan voltál megszentelve, hogyan voltál megigazítva? Te ezeket a dolgokat megkaptad az Úr Jézusnak nevében. Szóval 11-es vers, ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében, és a mi Istenünk lelke által. János 6:63. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Menjünk vissza a 11-es vershez, 1. Korintus 6-ban. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk lelke által. Mi a szelleme, ami Istenünknek? Az ige, amit beszélek nektek, a szellem és az élet. Hogyan fogsz te, hogyan fogok én? Hogyan fogok én, és hogyan fogsz te megbocsájtani valaki másnak a bűneit itt ezen a földön? Én oda fogom nekik adni Krisztusnak szellemét? És hogyan fogom nekik odaadni Krisztus szellemét? Én nem fogom azt körbehordozni ott egy kicsiny vödörben, és ki fogom adagolni. Én az igét fogom mondani. Amikor te elkezded mondani, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, akkor a hüvely vissza fog húzódni. Én egy kicsikét előre mentem itt, de mik ezek a többi dolgok? Ha csak te nem hiszed azt az igét, amelyet én beszélek neked, akkor te meg fogsz halni a te bűneidben. Na mondd ezt el a dolgot a te hibrid emberi elmédnek. Az sokkal tovább és messze fog vinni téged, mint ott az az elmúlt heti keddi alkalom ott Walmartban, abban a harmadik sorban. Na mondd ezt el a dolgot a te emberi értelmednek, annak a hibrid dolognak, az ige, amit te mondasz. Na most ne hátráljatok meg ettől a kijelentéstől, szentek. Hogyha a te hibrid emberi elméd nem ért ezzel egyet, akkor valószínűleg az azt mondja neked, hogy neked azzal a dologgal egyet kéne értened. Amikor te felkelsz és belenézel a tükörbe, és amikor mondod ezeket a más dolgokat, akkor te ott megállsz egy pillanatra, és akkor te szeretnél valami dolgot rátenni ott a tükörre. Na most ez a cselekedet, ez valószínűleg elmondja, hogy van abban a dologban valami igazság. Mert ő az Atya és az alkotója minden hazugságnak. Ő mindig ellen fog állni annak a kijelentésnek, bármikor is jön el. Na most, ha csak te nem hiszel abban az igében, amelyet én mondok neked, na most mondjátok el ezt a ti munkatársaitoknak. Na most ők rendben vannak azzal, hogyha beszélsz arról a Jézusról, aki ott volt 2000 évvel ezelőtt. Na most te nyugodtan mondd el nekik, hogy ha csak te nem hiszel abban az igében, amelyet én mondok neked. Nekem volt ott egy ember, aki megkérdezett annál a dolognál, annál a pontnál. És ő azt mondta nekem, na most te azt mondod nekem, hogyha én nem úgy hiszek, ahogy te hiszel, akkor én nem leszek ott. Na most válaszoljatok tiszta szívvel, ne lépjetek ettől a dologtól vissza. Na most ezzel a dologgal ne bánjatok könnyelműen. Na most ez vagy igaz, vagy nem igaz. És ez nem úgy néz ki, hogy neked úgy kell hinned, ahogy én hiszek, de neked hinned kell az igazságot. Na most neked nem azért kell hinned, mert én ezt mondom, hanem keresd az igét. és nézd meg, hogy az valóban úgy van-e. Na most talán ezek azok a többi dolgok. Keresd az igét, hogyha én nem teszem azt a munkát, akkor ne higgyél nekem. Na most talán te ezt nem akarod mondani a munkatársadnak, mert ők pontosan azokra a cselekedetekre néznek. Na most ez igaz vagy nem igaz? Mondhatjuk mi ezeket a dolgokat? Vagy pedig mi szégyeljük mondani ezeket a dolgokat? A te szellemed és a te tested mindig szégyelni fogja ezeket a dolgokat minden egyes alkalommal. És hogyha a te saját szellemed és hogyha a te saját tested az mindig szégyelni fogja minden alkalommal, amikor erről beszélsz, akkor ne gondoljátok azt, hogy az a személy, aki ott van abban a boltban, vagy pedig a munkatársad nem fog téged arra késztetni, hogy szégyeljed ezt a dolgot. De ez igaz, barátaim. És hogyha mi ezt mondjuk a helyes szellemmel, és a helyes motivációval, és az el fog menni egy mag felett, én most azt mondom, hogy Brent testvér mondott, az hirtelen eljön az életre. Mert hogyha valakinek ugyanaz az atya, mint neked, akkor nekik nincsen semmiféle problémájuk, amikor te azt mondod, hogy én és az atya egy vagyunk. Mert ők csak azt mondanák, igen, én is. De hogyha nekik egy más atyuk van, akkor nekik lesz problémájuk ezzel a dologgal mondani. Na most én ilyenféleképpen is mondhatnám. Hogyha nekik nincs egy valós kijelentésük arra, hogy ki is az ő valós apjuk, akkor neked lesz az a dologgal egy kis problémád. Mert minden reggel, amikor én reggel fölkelek és belenézek a tükörbe, nekem is van azzal a dologgal problémám kimondani azt a dolgot. De pontosan ezért kell engednünk, hogy ez a hüvely visszahúzódjon tőlünk. És nekünk ki kell hirdetnünk azt a dolgot. Ne féljetek attól a dologtól azt mondani, hogy én és az atya egy vagyunk. És ne féljetek azoktól a többi dolgoktól sem mondani. Mi meg vagyunk mosva, meg vagyunk igazítva, meg vagyunk szentelve. Az Úr Jézusnak nevében, és a mi Istenünk lelke által. János 6.63 megadja nekünk a helyes definícióját, hogy mi is Istennek a szelleme. Az ige, amelyet beszélek hozzátok, az az Istennek a szelleme. Az élet. Na most elérkeztünk itt a bezáráshoz. Zsoltárok 103 azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Na most látjátok, a személy ott a te munkahelyeden, az rendben van azzal a dologgal, hogyha te imádkozol az ő betegségért. Ők fel fognak ismerni valamit a te életedben, hogy te imádkozol értük, amikor ők betegek, és ők meg lesznek gyógyulva. Hányan voltunk ennek tanúi? Mi tudjuk, hogy ez igaz lehet, és mi tudjuk, hogy ez igaz. Mert ezek az imakérések folyamatosan itt vannak ezen az asztalon, minden egyes időben. Ők felismerik, hogy ott van valami erő a megbocsájtásra és arra, hogy meggyógyítsa őket az ő testeikben, hogyha valami rossz az ő testükben. De az első része ennek az igének azt mondja, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítsa minden betegségedet. Hatalmas lépés, hogy te elmondj egy imádságot és megérítsd a trónt, és az ő teste meggyógyuljon. De most az ige, amelyet te beszélsz hozzájuk, az meg fogja bocsájtani az ő bűneiket. Ez ugyanaz az erő, ez ugyanaz a vér, ez ugyanaz az ige, ugyanaz a szellem. Ez ugyanúgy működik egyik a másik. Ézsaiás 53, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontottatott a mi vétkeinkért. Na most ezek együtt mennek, szentek. Neked nem lehet meg a testnek a gyógyulása ugyanazon az erőn kívül, amely meg tudja bocsájtani valakinek a bűnét. Ugyanaz az áldozat, ugyanaz az ige, ugyanaz a szellem. Na most ne akadjatok meg ennél a dolognál. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. A gyülekezeti karok című könyvben, na most a római gyülekezet, na most először még mindig ugyanazzal a dologgal foglalkozunk Krisztus második eljövetelével, hogy az embernek a fia van ereje, hogy megbocsássa a bűnöket itt ezen a földön. Na most a római gyülekezet egy hamis prófétává vált az emberek számára, mert az elvette az Úrnak az igéjét. Na most a római gyülekezet elvette az Úrnak az igéjét az emberektől, és odaadta nekik az ő saját elgondolását. Na most mit cserélheti fel még a bűnöknek a megbocsájtását? Na most a római gyülekezet elvette az Úrnak az igéjét, és ő odaadta az ő saját elgondolását az embereknek. Mit cserélheti fel a bűnöknek a megváltását? Pontosabban mi cserélhet-e fel a bűnöknek a megbocsátását? Mi hozza el Istennek az áldását? És a papság olyan messzire ment, hogy ők megmondták kategórikusan, hogy nekik van erejük nem csak az életben, hanem a halálban is. Na most figyeljetek ide, hogy itt a próféta nem azt mondta, hogy ott nincs annak igazsága, hogy a bűnöknek megbocsátása. Ő csak egyszerűen azt mondta, hogy ők elvették az Istennek az igéjét. Na most ez nagyon egyszerű, szentek. Kérlek, ragadjátok meg. Hogyan bocsátod meg a bűnöket? Na most itt azt mondja, hogy ők adták az ő saját elgondolásukat az embereknek, és azt, hogy ők elgondolták, hogy mi a bűnöknek a megbocsátása. De mit tettek ők először? Ők elvették az Istennek az igéjét. Elrejtették. Na most én nem vagyok a leghatalmasabb lángelme a csapatban. De hogyha ők valamit elvesznek, és valami mást belehelyeznek annak a helyébe, és azt mondják, hogy az helytelen, akkor nagyon nagy lehetőség van arra a dologra, hogy amit ők elvettek, az lenne a helyes válasz. Hogyan tudod megváltoztatni a bűnöknek a megbocsátását azáltal, hogy odaadod az Istennek az igéjét? Hogyan máshogy fog az Istennek az igéje kimenni ebben a napban és ebben a korban? Hogyan máshogy? Adjatok nekem egy másik opciót, rajtad és rajtam kívül? Adjatok nekem egy másik opciót, a kijelentett igazság nélkül, ahogyan mi azt vettük egy azonosított, igazolt prófétától. Adjatok nekem egy másik opciót az Istennek az igéjéből, hogy az Istennek az igéje meg fogja bocsátani a bűnöket, ott nincsen semmiféle más opció. Na most ő azt mondta, hogy mi nem keressük a szegeknek a helyét, mi keressük az igét, ahogy megvan testesülve. Akkor miért keressük azt a dolgot? Mert ez a dolog bocsássa meg a mi bűneinket. Miért próbálnánk meg odaadni valakinek valami mást azért, hogy megbocsássa a bűneiket, ha csak nem Isten igéjét? Mert hogyha ezt megtesszük, az ugyanabban a kategóriában helyez bennünket, mint ahová helyezte a római gyülekezetet. Mi elvettük az igazságot, és aztán adunk nekik valami elgondolást. Mi nem tehetjük meg azt a dolgot. A filadelfiai gyülekezeti korban, na most ő beszél itt erről a katolikus papról, na most azt mondja, hogy egy katolikus pap azt mondta nekem egy alkalommal, nem azt mondta egyszer Jézus, hogy akiknek a bűneit megbocsátjátok, az meg van bocsájtva? Igen, így van, ő azt mondta. És hogyha valakinek a bűneit visszatartjátok, az vissza van tartva? Szóval, hogyha valakinek megbocsájt, az meg van bocsájtva. És ha valakinek nincs megbocsátva, annak nincs megbocsátva. És én azt mondtam, igen, pontosan ez volt, amit mondott ő. Na most erre ez a pap azt mondta, na most Krisztus nem adta oda ezt a dolgot az ő gyülekezetének? És mi vagyunk az a gyülekezet, a katolikus gyülekezet, akiknek megvan az ereje arra, hogy megbocsássák a bűnöket itt ezen a földön. Na most igen, ő ezt valóban megtette. És én azt mondtam, na most, hogyha te ugyanazon a módon bocsátasz meg, ahogy ők is megbocsátottak ott a Bibliában, akkor én veled megyek. Erre ő azt mondta, igen, na most azt kérdezte, hogyan bocsátottak ők meg? Na most erre én megkérdeztem, na most ők azt tették, hogy ők elmentek valami dolgot megvenni, és aztán azt odavitték, és úgy tették. Nem, nem uram. Péter azt mondta, bánjátok meg a ti bűneiteket. Amen. Na most ott van a kulcs. Bánjátok meg a bűneiteket mindannyian, és merítkezzetek be az Úr Jézus Krisztusnak nevében a ti bűneitek megbocsátására, és ti megkapjátok a Szent Szellemet. Na most ő nem tagadta, hogy az erő a bűnöknek a megbocsátására, az itt van jelen ezen a földön a mai nap. Ő csak azt mondta neked, egyszerűen csak ugyanúgy kell tenned, ahogy Péter tette. Az ott van, az igaz, az pontos, és az az Istennek a Szelleme által van, és ez egy valós, kijelentett igéje az Úrnak a te napjaidra. Na most, amit mondtam nektek ezelőtt, újra elmondom, mi tudjuk ezeket a dolgokat, ezek a dolgok már prédikálva voltak, és mi értjük az igazságot ezek a dolgok mögött, de tegyük ezt a dolgot egyénivé. Mert te mondtad, hát, hogyha az emberek elérkeznek az igazságnak az értelméhez, a tudásához, akkor látni fogják az igazságot. Nem. Mi van akkor, hogyha az emberek látnak téged? Mi van akkor, hogyha látnak téged? Meg lesznek bocsátva az ő bűneik? Élette azt az életet? Élem én azt az életet? Amikor az emberek látnak engem, akkor az ő bűneik meg lehetnek bocsátva, vagy pedig el lehetnek ítélve azáltal, amit láttak. Éljük mi azt az életet? Felismertük, hogy nekünk megvan az az erő? Ez nem egy tündérmese. Nekünk valóságban megvan az az erő, egy élt életben, és egy helyes elmagyarázásában az igének a mi napjainkra. Nekünk ez a dolog megvan. 1956. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké. Bejelentésére ezt mondja, menjünk vissza és nézzük meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen. a Bibliának kéne lennie az erős alapnak, és én hiszek azzal teljes szívemben, hogy ez a fertőzetlen igéje az Istennek, és én hiszem, hogy minden egyes dolog, amely szemben áll ezzel a dologgal, az egy hiba. Ezt mindenki megérti. Na most én nem hiszek, na most figyeljetek nagyon figyelmesen, én nem hiszem, hogy ott van egy személy itt ezen a földön a mai napon, hogy neki van ereje arra, hogy gyógyítsa a betegeket. Én azt nem hiszem el. És én nem hiszem el azt, hogy van egy személy ott ma itt ezen a földön, aki meg tudja bocsátani a bűnöket, ahogy azt Isten tenné. Na most azt is mondhatnád, most nem erről beszélt el itt az utolsó 30-40 percben? Na most Isten nem bocsátja meg a ti bűneiteket most, és Isten nem teszi ezt a dolgot most. Ő azt a dolgot már megtette. Az egy befejezett munka ott a Kálvárián, és a mi hitünk azon nyugszik, amit Isten tett már értünk. Ő azt mondja, mint Pál apostol, bennem nincsen semmi jó. Na most nézzétek meg, hogy hány ember volt meggyógyulva az ő szolgálatán. De itt van és eljön, és azt mondja, hogy nincsen ott semmiféle ember a földön, akinek lenne ereje, hogy meggyógyítson, és hogy megbocsássa a te bűneidet. Rendőmre nem testére, akkor mit tettél eddig? Ezer olyan eset volt, amikor az emberek meggyógyultak az ő szolgálata alatt. Amit ő kimond, az nem más, mint az, hogy én és az atya egy vagyunk, és ott az én bensőmben nincsen semmi jó. És ez az, amit ő tett. Ez az, amit Krisztusnak a szelleme tett. Ez az, amit az ige tett. Ott nincsen egy ember sem. Sem te, sem én, akinek képessége lenne arra, hogy megbocsássa valakinek a bűneit, vagy meggyógyítson valakit. De a kijelentett ige, amely bennünk van, annak van meg ez az ereje. Ne engedjétek meg, hogy a saját hüvelyetek, hordozótok kibeszéljen benneteket ebből a dologból. Hogyha a zenészek előre jönnének, 1963, a negyedik pecsétben, 291-es bekezdés, az Antikrisztus visszautasítja az igaz mennyasszonynak a tanát. És ennek okáért ő veszi az ő saját mennyasszonyát, és felépíti azt az ő saját tana alatt. Én szeretnék most itt nagyon lassan haladni, csak azért, hogy meg tudjátok ragadni. Az Antikrisztus visszautasítja az igaz mennyasszonynak a tanát. Szóval nekünk van egy helyes mennyasszonyi tanunk, és ennek okáért ő veszi az ő saját mennyasszonyát, és felépíti azt az ő saját tana alatt. Na most itt van két könyv az asztalon, és tegyük fel, hogy az egyik az igaz mennyasszonynak a tana, ez lesz a Biblia, és itt van a másik könyv, és ez az Antikrisztusnak a mennyasszonyának a tana. Na most ő azt teszi egy szervezetté, és ad születést másik szervezeteknek, előhozza a többi szervezeteket, mint ahogy ebben a szent igében is idézve van erről a dologról. Ő előhozza az ő lányait, világra hozza az ő lányait, és ő a lány csak olyanná válik, mint az anyja, teljesen természeti, világi és szervezett, és ellenáll a szellemi mennyasszonynak az igének. Az Antikrisztus visszautasítja az igaz mennyasszonynak a tanát. Hányan akarjátok venni ezt az igaz mennyasszonynak a tanát? Szóval most, hogyha visszamentek a ti könyvetekben a 285-ös paragrafushoz, a negyedik pecsétnél, akkor ő el fogja mondani, hogy melyik az az igaz mennyasszonynak a tana. Figyeljetek! Na most az előtte lévő paragrafusban ezt mondja, a csata az a mennyben kezdődött, és ez be lesz fejezve itt a földön, az Armagedonnak a formájában. Na most nézzük meg, és lássuk meg, ahogy ez kicsomagolja saját magát, és talán mi is meg tudjuk azt nyitni. Na most mit próbál meg ő kinyitni itt az igaz mennyasszonynak a tanát? A csatát? A Armagedonnak a csatáját? Az Úr segítsen meg bennünket, hogy megtegyük ezt a dolgot most. És nézzük, ahogy ez kinyílik. Az a titokzatos lovas, na most nézzétek meg, hogy ő mit tesz most. Ő visszautasította, ő ellene állt annak, hogy megbánja az ő bűneit, és hogy visszamenjen ahhoz az eredeti igének a véréhez. Az ige vérré vált, és testé, látjátok, ő visszautasította azt, hogy visszamenjen ahhoz a dologhoz. Az Antikrisztus, ő ellene áll az igaz mennyasszonynak, az igaz igei mennyasszonynak, és veszi az ő saját mennyasszonyát, ami emberi tanokból és rendszerekből áll. Na most menjünk vissza ez a dologhoz, és ismételjük el ezt újra. Na most ez nagyon egyszerű. Nekünk van egy igaz mennyasszony tanunk, Az igaz mennyasszony tan az az, hogy az ige vérré vált, és testé. Na most ne tegyétek ezt a dolgot 2000 évvel ezelőttre. Az igaz mennyasszonynak a tana az az ige, amely vérré vált, és testé. Ez az, amit Sátán visszautasított, hogy visszamenjen ahhoz. Sátán egészen vissza tud menni minden dologgal addig a dologhoz, és még mindig Sátán marad. Sátán vissza tud menni a kígyónak a magjáig, és Sátán vissza tud menni ahhoz, hogy meglegyék keresztelve az Úr Jézus Krisztus nevében. Sátán vissza tud menni ahhoz az egységhez, az Istenségnek az egységéhez. Sátán vissza tud menni mindezekhez a dolgokhoz, de amikor ő megüti ezt a dolgot, az igaz mennyasszonynak a tanát, ő azt visszautasítja. Mit utasít ő vissza? Azt, hogy az ige testé és vérré lett. Ő ellenáll az igaz mennyasszony, az igaz igei mennyasszonynak, és ő veszi az ő sajátját. Ő veszi az ő miét, saját miét? Ő veszi az ő saját hibrid gondolkozását, elméjét és az ő saját testét. Ő veszi az ő saját hordozóját. Ő veszi az ő saját tanát és rendszerét. Ő veszi az ő saját mentális elgondolását. Na most ne hagyjátok ezt a dolgot ő rajta. Hozzátok ezt a dolgot ide haza. Hogyha mi veszünk valami mást, hogy Jézus Krisztus eljött az én testemben, akkor mi elfogadtuk azt a sátánista tant, és visszautasítjuk, ellenállunk az igaz mennyasszony tanának, amely nem más, mint az, hogy Jézus Krisztus eljött testben, én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok. Na most az egyes számú, kijavítani a hibákat és kiegyenesíteni az igét az ő igaz szellemi jelentésével. Kettes számú, nekem megvan az erő itt ezen a földön, a bűnök bocsánatára, azáltal, hogy hirdetem, kikiáltom, azt egy élt élettel, azt az igaz, megfertőzetlen Istennek az igéjét. Na most ne hátráljatok vissza ezektől a dolgoktól, ne engedjétek, hogy a ti saját hüvelyetek hordozótok ezt a dolgot elvegye tőletek. Válasszátok el magatokat attól a hüvelytől. Menjetek biztosra abban, hogy a ti koncentrálásátok az a helyes hüvelyen van, a helyes hordozón. Menjetek biztosra abban, hogy nem vagytok annyira elfoglalva, nem vagytok nagyon lekötve más emberek által, vagy más dolgokkal, vagy más rendszerekkel, amely nem látja ezt az igaz mennyasszonynak a tanát, hogy mi elbukjunk abban, hogy mi azzá váljunk ennek a mennyasszonynak, az igaz mennyasszonynak a tanává, hogy mi elesünk annak a járásában, egy tökéletes megértésben, hogy én és az Atya egy vagyunk. Hogyha a zenészek elkezdenek itt halkan játszani, hogyha felállnátok többiek, és én el szeretném olvasni ezt az utolsó igét, mielőtt mi bezárnánk. Én szeretném, hogyha megnéznénk, szeretném, hogyha meglátnátok, hogy ez nem egy játék, szentek. Itt nincsen semmiféle köztes állapot. Itt nincsen semmiféle hely arra hát, hogy ez ilyenféle, vagy olyanfajta, vagy talán ilyenféle, vagy az, hogy talán. Az vagy te és az Atya egyek vagytok, vagy pedig nem. Neked kell legyen valamilyen apád. Az vagy az egyik, vagy a másik. 1. János 4, 1-től 6-ig, és mi olvastunk ebből már egy részt, amikor mi elkezdtük a szolgálatot. De én el szeretném olvasni itt az utolsó 2-t ezekből a versekből, vagy pedig az utolsó 3-at. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek. Na most emlékezzetek, hogy ne helyezzétek ezt a dolgot oda kívülre. Helyezzétek oda a bensőtökbe. Ne higgyetek mindennek a dolognak, amely keresztül megy a ti elméteken. Ne próbáljátok meg a szellemeket, hanem próbáljátok meg a lelkeket. Ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és ez az Antikrisztus lelke. Mit mondott ő, hogy hol van a csata? Bennünk. Mit gondolsz, hol fogják ezek a szellemek mondani ezeket a dolgokat? Bennünk. Na most ő azt mondja, hogy ne higgyetek minden léleknek, amelyik hozzátok beszél, hanem ellenőrizitek le azt az igével, és valamely lélek nem vallja Jézust, hogy eljött az én testemben, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljöjj, és most a világban van már. Hogyan tudta Pál azt mondani, hogy az már itt van, és a pecsétek még csak föl sem nyíltak ezer meg ezer évig? Hogy elmondja nekünk, hogy ki is volt az a fehér lovas, mert Pál felismerte, hogy az ott lovagolt saját magában, Ő felismerte azt magában. Ő nem azt hirdette ki, hogy azok ők, vagy pedig ott van. Ő azt mondta, hogy itt van. Az itt van bennünk. Ő nem azt hirdette, hogy az ott van a távolban. Ő azt hirdette, hogy az itt van benne. Aki e világban van. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Azok a világból valók. Na most kik azok az azok? Kik azok? A te szellemi dimenziód és a te testi dimenziód. Azok a világból valók. Azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Na most, amikor én azt mondom, hogy ők a világból valók, és ők a világban vannak, az nem azt jelenti, hogy a te lelked, az ige, amely benned van, az nem tudja azokat feltámasztani abból az állapotból. De amit én akarok mondani, az minden nap meg fog történni, annak minden nap meg kell történnie. Mert mihelyst az a dolog feltámad abból az állapotból, és elhozod azt az igének a tárgyává, ők azonnal megpróbálnak visszamenni Laodiciába. Az egy mindennapos folyamat. Na most én azt is mondhatnám, hogy velem az minden órában megtörténik. Vagy talán azt is mondhatnám, hogy minden egyes percben. Azok a világból valók. Azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat ránk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét, az igaz mennyasszonynak a tanát, és a tévaigésnek a lelkét, az Antikrisztusnak a tanát. Hogyan tudjuk mi azt? Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. De minden, aki megpróbálja neked elmondani, vagy megpróbál téged arra késztetni, hogy ez máshogyan van, a te memóriádon által, a te érveléseden által, a te tudatodon által, a te elképzeléseden által, és a te érzelmeid által, és a te hibrid tested által, az mind az ördögtől van, és annak ellene kell állni. Pontosan úgy, ahogy mi ellenálltunk ott a mennyben, és ki lett onnét taszítva, és most a csata itt van a földön, bennünk, és mi nekünk ugyanúgy ki kell rúgnunk azon a módon. Na most hogyan? Na most mindig arról beszélünk, arról a csatáról ott a mennyben, és azon tűnődünk hát, hogy az hogyan is zajlódott, és hogy hogyan is történtek azok a dolgok. Na most szentek, mi nem mentünk oda karddal a mi kezünkben. Ők nem voltak ott karddal a kezükben. A csata a mennyben az egy féltékeny szellemmel kezdődött. Na most te nem ölsz meg egy féltékeny szellemet. Na most hát talán úgy gondolom, hogy talán te meg tudsz ölni egy féltékeny szellemet egy karddal, mert az emberek ezt folyamatosan teszik. Na most ők nem ezt a dolgot tették ott a mennyben. Ők csatáztak egy Antikrisztus szellemével, azzal a valós szellemmel, és használták annak az igaz mennyasszonynak a tanát. És amikor jött az a féltékeny szellem, amely azt mondta, hogy én fogok építeni egy hatalmasabb királyságot, mint ami Mihálynak van, mint ami Krisztusnak van, amikor az a szellem bejött, ők annak ellene álltak, az igaz Istennek az igéjével. Nem, én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, és ez a dolog nem nagyon hasonlít azokra a többi dolgokra. Pontosan így rúgtuk ki onnét abból a mennyből, és pontosan ugyanezt a dolgot fogjuk tenni most is, így fogjuk őt kirúgni. Na most azt mondod, hát ez eléggé sekély és eléggé lapos dolog, és csak nem igazán tetszik ez a dolog nekem, és valóban igazad van. Na most ne helyezzétek ezt a dolgot máshová. Amikor te elkezded mondani, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezek a többi dolgok, akkor azt a te hüvelyed, a te hordozód nem fogja tudni kezelni, és az az egyedüli hüvely, ami felől nekünk aggodalmaskodnunk kellene. Dicsőség az Úrnak! Na most úgy tűnik, hogy én egy eléggé hosszú alapozást csináltam én most itt, és ott még számos dolog van, amit ő mondott, de mi azt majd egy más alkalommal megnézzük, hogyha az Úr megengedi. És már ezek közül kettőt megnéztünk. Hogyha mész és megnézed az igét, én biztos vagyok benne, hogy megtalálod azokat a többi dolgokat, de emlékezzetek, hogy mik azok a dolgok? Azok a dolgok, amelyek kihirdetik, hogy én és az Atya egy vagyunk, és azok egy meghasonlást okoznak a te lelkedből és a te szellemedből. Mert a te szellemed el van esve. Mit tesz az Istennek az igéje? Az elválassza a szellemet a lélektől. Na most tartsuk ott a mi koncentrálásunkat, és a hüvelynek a maradék az fog majd gondoskodni saját magáról. Még csak ne is aggódjatok afelől. Imádkozzunk együtt. Drága Úr Jézus, ahogy mi elérkeztünk a szolgálatnak a bezárásához, Uram, és ez egy hosszú szolgálat volt, Uram. És Uram, én szeretnélek kérni arra, hogy áld meg a te embereidet az ő türelmük miatt, és azzal, hogy itt maradtak, és ők húzták az igét, és Uram, én azért imádkozom, hogy mi képesek legyünk venni ezeket a dolgokat, amelyet te olyan alaposan lefektettél, és olyan nagy kegyelemmel, és odaadtad nekünk a te prófétádon keresztül, és teljesen tisztán meghatároztad, és tisztán elmondtad mindazokat az igéket, amelyet tudunk használni a mi mindennapos életünkben. Én azért imádkozom, hogy vegyük mindazokat a dolgokat, és tegyük azt egy valósággá, Uram, és hogy a mi fókuszálásunk ott legyen, ahol annak lennie kell, és mi nem próbálunk meg valami mást kidolgozni, vagy pedig valaki mást, hanem segíts, hogy saját magunkra koncentráljunk azon a kijelentésen, amely az egyénnek szól, és az egyénről szól. Uram, ad nekünk azt a kegyelmet, hogy megtegyük, Uram. Mi azért imádkozunk, hogy amikor elmegyünk innét a te szellemeddel, a te igéddel, a te védelmeddel, amely rajtunk van, és hogy te áldásod legyen rajtunk. És azért imádkozom, hogy gyógyíts meg azokat, akiknek szükségük van a gyógyulásra, és hogy találd meg azokat az elveszett bárányokat, amelyek a tiéd, amelyeknek megtalálásra van szükségük, és mi csak küldjük a te ígédet és a te szellemedet, hogy megtegye ezt a dolgot, amelyet csak te tudsz megtenni. Mi azért imádkozom, Uram, hogy vegyük ezeket a dolgokat, és hogy megtestesüljenek ezek a dolgok a mi életünkben. Mi neked adjuk a dicsőséget, a tisztességet,